Többször beszéltünk arról, hogy az igazság nem a Bibliában van. Tudom, ez botrányos kijelentés. Sőt, azt gondolják, hogy az ellenségeink, vagy akik nem értik, nem neheztelek senkire, hála Istennek, nincs bennem neheztelés. Ha csak rajtam múlna, akkor volna bennem neheztelés. De Isten nem engedi, hogy nehezteljek. Van elég terhem nekem is úgy. Azon kívül, tehát nincsen szükségem arra, hogy valakire haragudjak. Tehát nem neheztelek senkire. Viszont tudomásom van arról, hogy azt hiszik az ellenségeink, vagy akik talán neheztelnek arra, amit mondunk, vagy a beszédeinkre, vagy ellenszenveznek velünk, hogy mi a Biblia ellen beszélünk. Hogy lehetséges az, hogy a Biblia ellen beszélünk, és mégis, aki hallja a mi beszédünket, aki hallja a mi szónkat, szavainkat, kijelentéseinket, az ember kezdi olvasni a Bibliát, örömmel olvassa, szereti azt. Hogyha a Biblia ellen beszélnénk, akkor ez hogy lenne lehetséges? Mi motiválja az embereket arra, hogy a kezükbe vegyék a Bibliát, és kezdjék azt olvasni, tanulmányozni, kapnak kijelentéseket a Biblia segítségével, a Biblia alapján. Örömük van, őszinte örömük van, vannak szembesüléseik, fájdalmaik, de ugyanakkor hatalmas vigasztalást kapnak Istentől. Tehát igazi örömük van, szent lélek általi örömük, szó szerint. Tehát teljesen egyértelmű, nem a Biblia ellen beszélünk, sőt, mi is használjuk a Bibliát, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy vannak, tehát le vannak írva azok a bizonyságok a Bibliában, viszont a Bibliát nem bálványozzuk. Sőt, azt mondjuk, hogy nem az az igazság, és nem az az ige, amit a Bibliában olvasol. Ezt többször elmondtuk, egyértelműen. Amúgy Jézus is elmondja. Csak nyilván, ugye, mivel ő az ő beszéde lélek, ezért szükséges, hogy lélek által értse. Valaki aggyal akarja felfogni Jézus tanítását, nem fogja megérteni egyáltalán, mit mond, miről beszél Jézus. Nem az az igazság, és nem az az ige, amit a Bibliában olvasol, hanem az az ige, és az az igazság, amit az élő Isten lelke kijelent neked a Bibliában olvasottakról. Tehát többször mondtuk azt, hogy Isten a Bibliát használja, Bibliát is használja. Egyik legerőteljesebb kézzelfogható eszköz a Biblia, főképp Isten kezében. Hogyha valaki ténylegesen Istenhez fordul, akkor Isten fogja használni a Bibliát, és ad nagyon kemény kijelentéseket neki a Biblia segítségével is. De az igazság nem az, amit a Bibliában olvasol. Nem a betű az igazság, hogy Pál apostol mondja, a betű önmagában megöl. A lélek az, Istennek a lelke az, ami megelevenít, aki megelevenít minket. Tehát az igazság és az ige az, amit az élő Isten lelke kijelent neked a Bibliában olvasottakról. A betűből, amit kijelent, mert hogyha nem jelent ki semmit, akkor hiába olvasod, nem érsz azzal semmit. Semmit nem érsz azzal. Még egyszer mondom, és még egyszer olvasom, felolvasom ezt innét, mert leírtam a videó alá, hogy nem az az igazság, az igeség, nem az az ige, amit a Bibliában olvasol, hanem az, amit az élő Isten lelke, a Krisztusnak a lelke kijelent neked személyesen a Bibliában olvasottakról, és mindenről, amit a szemeid látnak, és a füleid hallanak, és azokról a dolgokról is, amiket emberi fül nem hallott, emberi szem nem látott, emberi szív fel nem foghatott. Amit személyesen neked az élő Isten kijelent, na az az ige, ami meg tud tartani téged. Az az igazság, az az ige, amit nekem kijelentett Isten, az téged nem tud megtartani. Ha te lélekben nem kapsz kijelentést arra, amire én kaptam, akkor téged nincs semmi megtartson. Tehát az ige a személyes emberek. Senki ne áltassa magát, senki ne csapja be magát azzal, hogy olvassa a Bibliát is. Minden, aki nem. Sokkal többre van szükség, arra van szükség, hogy az ember ugyannan szülessen Isten lelke által, Krisztus lelke által, hogy hallja a jó pásztort, hogy a jó pásztor beszéljen hozzá személyesen. Erre van szükség, mert a jó pásztornak a hangja nélkül a Biblia nem ér semmit, emberek. A Biblia nem ér semmit. Honnét tudom ezt, hogy a Biblia nem ír semmit, Istennek a lelke nélkül? Honnét tudom, hogy az írástudók ismerték a Bibliát, ismerték az írásokat, jól ismerték az írásokat, mégis kik támadták a legerőteljesebben Isten élő igéjét, testélet igéjét, Jézust, kik támadták legjobban? Hát az írástudó emberek, a vallásos emberek, akik az írásokat jól ismerték, nagyon jól ismerték az írásokat, de az igazságot nem ismerték. ennek ellenére ugye, hogy jól is ismerték az írásokat, az igazságot, az élő Isten igéjét nem ismerték fel sem Jézusban, sem azokban az emberekben, akikben az ő lelke lakozott, és most sem ismerik fel, mert ők a betűt hiszik Isten igéjének, és nem Istennek a lelkét, az igazság lelkét, a szabadítás lelkét, a feltámadás lelkét. Tehát jól ismerték az írásokat, jól ismerték a Tórát, biztos voltak ilyen tantárgyversenyek is, ugye egymással versenyeztek, hogy melyik mond nagyobbat az írásból, melyik emlékszik jobban, és vitatkoztak ugye az írás alapján meg minden, de az igazságot, az élő igazságot, és Jézusban a testélet igazságot nem ismerték fel. Ügyeljetek emberek, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Vigyázzon, hogy el ne essen. Aki azt hiszi, hogy áll, mert mi is voltunk ott, hogy olvasgattuk az írásokat, és kaptunk hatalmas önbizalmat, és törvényismeretet, és elkezdtünk törvénykezni. Mi is keresztül mentünk sok téveg is, nem az igazság. Amik meg nem értettük, hogy az az igazság, ami megszabadíthatja a lelket, az sokkal több, mint az írás. Az írás fölött van. Na hát akkor Levikem, mondd el azt, amit mondani akarsz, aztán tovább folytatom azzal, amit kaptam kijelentést.
Én most piszkálódni szeretnék, mert azt mondtad, hogy jól ismerték az írásokat, de ez nem igaz, mert nem ismerték jól. Jól csak az ember a lelkével, Krisztus lelkével lát, viszont ők az írásokat nem azáltal ismerték, mert hogyha azáltal ismerték volna az írásokat, akkor felismerték volna azt is, hogy valóban Krisztus az, aki ott van, hiszen ugye vitatkoztak, hogy mit tudom, nem abból a faluból kelljön, hanem abból a faluból kelljön, és ebből a városból, és nem onnan, nem érted, hát az van megírva, hogy onnan kelljön, nem innen, és a betű felcsavarta őket. Tehát csak ennyi, hogy nem lélek által ismerték, nem jól ismerték. A Pál apostol úgy fogalmaz, hogy önmagában a betű megöli az embert, megöli a lelket, és ezt én is megtapasztalhattam. Tehát a Bibliát egyedül Krisztus lelke által lehet jól ismerni. Ennyi.
Nagyon jó, hogy mondod ezt, amit mondasz, mert Jézus úgy fogalmazott egész nyersen, ugye, Károly Gáspár fordítás szerint, hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek a hatalmát. Most én ezt úgy mondanám, hogy az írásokat ők ismerték, hanem az írásoknak a tartalmát nem ismerték, az írásoknak az erejét nem ismerték. Mert ő azt mondta, hogy az írások is rólam tesznek bizonságot, és mégsem jöztök hozzám, hogy feltámadjatok, életetek legyen. Ezt mondta Jézus. Tehát igen, betű szerint ismerték az írásokat, de lélek szerint nem ismerték. Azt a lelket, amiből az írások is megszülettek, azt nem ismerték. És ma is sokan nem ismerik, de nem is akarják megismerni, mert túlságosan testiek ragaszkodnak a testhez, és ezért törvénykeznek, mert a testnek kell a törvény, hogy igaznak hihesse magát. A léleknek nem kell semmilyen törvény, mert a lélek hallja az atyát. A lélek hallja az atyát, hogy nem kell ő törvénykezzen, ő benne van a kegyelem törvényében, és játszik. Az atya előtt táncol, levetkőzik csóréra, mesztelenre, mint Dávid, és az atya jelenlétében táncol. Hát miért nem szégyelte Dávid az ő rúdságát, az ő mesztelenségét, miért nem szégyelte? Azért, mert a gyermek nem szégyeli, ő a hímvesszőjében nem azt látja, amit a pornófilmen látott korábban, hanem ő azt látja, hogy ő gyermek, nem lát semmit. Azzal elmegy pisikálni, miután megívott, mit tudom én, egy pohár vizet. Ennyi. Ezért nem kellett Dávidnak szégyenkeznie. Hatalmas dolgok ezek, emberek. Hallgassátok és örüljetek ti is velünk ezeknek a hatalmas kijelentéseknek. És kívánjátok, hogy kapjatok kijelentéseket, hogy örüljünk mi is a ti kijelentéseiteknek, mert másképp halottak vagytok. És nem az a baj, hogy halott vagy te, aki ezt hallgatod, hanem az a baj, hogy vagy nem akarod belátni, hogy halott vagy, vagy belátod, hogy halott vagy, de nem akarsz feltámadni. Eszed ágába sincs feltámadni. Hát akkor, és épp erről szeretnék beszélni, csak először láskor lehet, mit akarnék mondani.
Hát, Akkor most csak az én részemet mesélem el, de akarod, te is elmondhatod, ha adja lélek. Nekem adja, hogy még annak ellenére is, hogy amikor Krisztus lelke eljött hozzám az én templomomba, az én testembe lakni, az tudott engemet egyedül rávenni, hogy olvassam a Bibliát, máskülönben biztos, hogy nem tudtam volna. De viszont az agyam azért néha úgy is közbejátszott, és emlékszem azt, hogy arra, hogy amikor olvastam bizonyos helyenként, amikor úgy megütköztem volna forma, akkor jelentkezett gyorsan az agy, a törvény, a test, hogy ó, Levi, ezt így kell érteni, ezt nem úgy kell érteni, és ezt te jól csináltad korábban is. Tehát, hogy ezért nem érthették a farizeusok is, mai napig a farizeus lelkület a Bibliát, ha megértheti Krisztus lelke által, akkor ő biztos, hogy ottan újjákészülessen. Azt el nem kerülheti. És biztos, hogy úgy fogja átjárni az írásokban a leírtak történetek, bizonyságok, a szívét, lelkét, mint két élő éles kart. És biztos, hogy ketté válassza benne a hazugságot. Biztos, hogy felszínre kerüljön benne a sötét múltja, a legrejtettebb, a legféltettebb cselekedetek, amiket szégyelne amúgy, és amiket szégyel is, és nem mer napvilágra hozni, nem mer megvallani, és ezért nem érthették jól, és nem ismerték jól az írásokat ezek a farizeusok, mert máskülönben nem vitték volna oda például a parázna nőt. Ők paráználkodtak vele, mégis őt vitték oda, hogy öljék meg. Tehát nem vallották meg azt, hogy hello, hát Jézus, hát hoztuk ezt a parázna nőt, de hoztuk magunkat is, mert mi is paráznák vagyunk. Mit mondasz? Mózes tudom azt mondja, hogy meg kell kövezni ezeket, tehát mindannyian meg kéne kövezzük egymást, magunkat, de te mit mondasz? Így közeledtek volna, hogyha lett volna bennük Krisztus lelke, Isten lelke által közeledtek volna az írások fele. Úgyhogy csak ennyi, hogy az ember, hogyha nem a Krisztus lelke által olvassa a Bibliát, akkor agyból fogja olvasni, és az agy azt tudja, hogy most nemrég kaptam jelentésbe, hogy az agy eljátszodja azt, hogy igen, azt én úgy csináltam, jól csináltam. Ó, kicsikét hibáztam, de nem nagyot, minden rendben van, igazából minden rendben van. Az agy elhitet mindent, amit akarunk. Elhiteti azt is, hogy mostanig igazságban jártunk, hogy a Bibliát is ismerik, mert jártam templomba, és ott hallottam párszor róla, hogy beszéltek. Tehát az agy az hatalmas játékos. Amikor lélek által olvas az ember, tégyre esik, sír, mert amikor olvasom, akkor azt nem a könyvből olvasom, hanem azt a lélek jelenti ki, aki élő és ható, aki által lett teremtve az egész világ, és nélküle semmi sem lett teremtve, és akkor a lélek megszólal benne, és megvádol. Én úgy olvastam, úgy is olvashattam, hála Istennek, hogy fel kellett állni az asztal mellől, és ahogy írja Pál apostol, két ember lakozik én bennem, szó szerint én viaskodtam. Sétáltam az asztal körül, és mondtam, hogy ez nem igaz, ez nem lehet igazság, ez hazugság, ez túl kemény, és a lélek mondta, hogy nem, Levi, ez az igazság, nyugi, ez fogadd el, tudom, hogy kemény, fáj, szúr, vág, mindent csinál, de ez az igazság. És sokszor így olvastam a Bibliát, hogy mind egy skizofrén vagy, akiben két ember lakozik, és küzd egymással, az agya a lélek ellen, a lélek az agy ellen. Hála Istennek, és dicsőség az Istennek, a lélek győzedelmeskedett, a léleké volt az utolsó szó. Ő a kezdet, ő a vég, ő jelentette ki azt, hogy én vagyok az igazság. Hála Istennek.
Itt nekem még az jön erről a dologról, hogy mit mond Jézus? Ő azt mondja, hogy senki nem látta Istent, senki nem ismer Istent, csak a fiú. És akinek a fiú akarja kijelenteni, mit jelent ez? Hát az, hogy ő kijelentette, ő testi formában ő kijelentette, és ő fiú volt. Az, hogy fiú volt, azt jelenti, hogy Istennek a gyermeke volt. Tehát ő megnyilvánította az írásnak az értelmét is. Az írásnak az értelmét csak azt tudta kijelenteni, aki már eleve fiú volt, ugye, ahogy mondja János, hogy a mennyből szállt alá, mennyből jött le, vagy pedig, aki fiúvá lett. Hát akik fiúvá lesznek, akik gyermeké lesznek, mert ő az első szülött, ugye, és a többiek is ugye fiúvá lesznek. Tehát ugye, ahol többször mondtuk, hogy a fiú nem hímnemű, nem azt jelenti, hogy fiúcska, hanem azt jelenti, hogy Istennek a gyermeke a fiú jelentése. Istennek a gyermeke. Tehát ez nem semmilyen köze nincs a nemhez. Sőt, az igenhez van csak közennek. Isten igéhez, az igenhez. Ugye? Tehát ez a lényeg, hogy akinek a fiú nem jelenti ki, akinek a testélet igen nem jelenti ki, aki a testélet igét nem ismeri meg, nem akarja megismerni, tehát nem akar megismerkedni vele, nem akarja elképzelni, nem akarja őszintén elképzelni, hogy Jézus milyen, a testben megtörtént igazság az milyen, aki ezt nem akarja elképzelni, nem akar vele megismerkedni, nem kívánja Istennek a lelke kijelentse Jézust, a testélet igét, az nem értheti meg az írásokat. Akármilyen nagy az ő ambíciója, hogy akkor most megismeri is, elolvassa, kétszer, háromszor, ötször, és akárhányszor, nem fogja megérteni, mert a fiút nem ismerte meg. A fiúnak a vérét nem itta, a fiúnak a szavát nem hallgatta, magyarul. Az, hogy a Jézusnak a szavát nem ismeri, vagy a fiúnak a testét nem ette, nem öltötte magára a fiúnak a cselekedeteit, nem cselekedte azt, amit a fiú cselekedett, az nincs, ahogy megértse az írásokat sem. A Biblia nonsens is, ugye ezt is elmondtuk. Egyértelműen kijelentettük kétség nélkül, hogy a Biblia a legveszélyesebb könyv. A fiú nélkül a Biblia nagyon veszélyes, emberek. Annélkül, hogy én megérteném a Krisztus lelke által, Jézus lelke által, a Biblia nagyon veszélyes. Lehet gyilkolni vele kétélű éles kart, lehet alapítani gyülekezetet, lehet uralkodni embereken. A Biblia mindenre alkalmas, nagyon kemény fegyver. Nagyon kemény fegyver. A feltámadás eszköze, de ugyanakkor a gyilkolás, a gyilkosság eszköze is lehet. Na ez az óriási botrány, hogy a Biblia a gyilkosság eszköze is lehet. Sőt, az is volt, és az is. A farizeusok, az akkori vallásvezető kezében a gyilkosság eszköze volt, a mai vallásvezetők kezében szintén a gyilkolás eszköze. Embereket gyilkolnak le a Bibliával. Ennél tartják őket a meddőségben, a magtalanságban, a gyülekezetekben, a robotiasságban, a gépiességben, a lélek nélküliségben. Persze, hogy a gyilkosság eszköze, a gyilkolás eszköze a Biblia. Igen, az. De hogyha valaki Istennek a lelkével olvassa azt, megérti a lényeget, és óriási kijelentések vannak benne. Valakinek, hogyha van valami erő.
Jézus, mikor támadták a farizeusok, azt mondták, hogy mi is, mi nekünk is Isten az atyánk. Aztán persze később kiderült, ugye, hogy meg is vallották a nyomás hatására, hogy nekünk nincs se Istenünk, se királyunk, nekünk e világ ura van, császára van. Mi neki engedelmeskedünk. Na de a lényeg az, hogy ezt... mikor mondták külön, hogy na, nekünk is Istenünk van, mi is Istennek engedelmeskedünk. Jézus erre azt mondta, hogy ti nem ismeritek őt, nem is ismertétek soha, nem is engedelmeskedtek neki, nem is szeretitek őt, nem is hagyjátok, hogy szeressen ő, nem tud ő szeretni titeket. Ti viszont az ördög atyátoknak engedelmeskedtek, és erről is már kaptunk csodálatos kijelentéseket, de most még egyszer felhozza bennem a lélek, hogy akkor ki az ördög atya? Hogyha csak egy atya van, az Isten, akkor ki az ördög atya? És ide kell egy kicsi szójáték, ezt is a lélek elevenítette meg. Van az a törvény, hogy aki egyet elkövetett, egy bűnt, az mindegyiket elkövette. Kész. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy oké, okay, valaki kisebb, van, aki nagyobb mértékben, de mindannyian ítéletre méltók vagyunk. Mindannyian méltók vagyunk a halálra. Egy bűnt is elkövettünk. Valaki egyet, valaki százat. Nem dicsekedhetünk, hogy ja, Istenem, én csak egyet követtem el, a másik százat. Nem. Aki egyet elkövetett, olyan, mint az egészet elkövette volna. Miért? Azért, mert egy kicsi kovász megkereszti az egész tésztát. Egy kicsi bűn, tehát Istennek a kegyelme az, hogy én nem követtem el, mit tudom, ezret. Csak 900-at. Tehát Isten folyamatosan engemet óvott, őrizett, vezetgetett, ahogy ő tudott, hogy ne süllyedjek mélyebbre. Akkor mi az ördög, atya? Tehát ördög, őrzi a dögöt. Ki nem akar elveszni? Hát az agy. Az agy őrzi a testet. Mert a testtel együtt az agy is elvész. Megszűnik létezni. Ő már nem fog tudni működni, nem fog tudni agyalni, nem fog tudni hárítani, nem fog tudni magyarázkodni, hogyha meghal a test, vele együtt az agy is meghal. Az az őrzője. A testem őrzője, a bűn testének az őrzője az agy. Aki akarja védeni, akarja, hát hogy mondjam, mint amikor az ügyvéd védi az elítéltet. Nyilvánvaló, hogy teljesen méltó a halálra, de úgyis a végsőkig belemegy a játékba, hogy megvédje a testet, a bűn testét. Tehát az ördög atyátoknak engedelmeskedtek, a ti agyatoknak, a ti elképzeléseiteknek engedelmeskedtek. És ez az ördög, ördögatya, az agyunk. És fú, hogy tudom én megismerni az ördögatyával a lelket? Sehogy se. Én át fogom formálni Istent az én képmásomra, az én elképzelésemre. Tehát Istent nem lehet aggyal megismerni. Mert Isten olyan imádókat keres, akik nem aggyal, nem testtel, nem erővel akarják őt imádni, hanem akik igazságban és lélekben, Krisztus lelkével kívánják őt megismerni. És biza, amikor így ismeri meg az ember az igazságot, akkor a lélek ezt csak ő tudja elvégezni és kijelenteni, bizony halálra ítéli a testet. Ki van jelentve? De mégse úgy, hogy én most öngyilkos legyek, hanem az, hogy ő megérteti és kijelenti bennem, hogy én mostanig, ahogy éltem, az maga halál. A halálnak éltem. Ez hülye kijelentés, hogy a halálnak élni nem lehet. A halálnak csak halni lehet. Én mostanig a halálnak haltam. Csak az Isten kegyelme, hogy még ebben a halál állapotában megtartott. Úgyhogy, na, nem jön most szó, aztán majd később jön. Hát ha.
Azt hiszem, hogy ezek után nem kell bizonygatni azt, hogy az igazság botrány. Az igazság óriási botrány. Egy szónak, egyetlen szónak a lelki értelmezése óriási botrány a test számára. A test fellázad, azt mondja, mit képzelsz a magadról, hogy ilyent mondasz? Hát nekem van már erről egy nagyon, nagyon jó értelmezésem, egy brilliáns értelmezésem erről a kijelentésről, amit én ugye birtoklok, betokoltam szépen bent van a vitrínben, én azt már megértettem. És akkor ugye jön az igazság, a két élő éles kart, jön a lélek. Lélek, még milyen szép szó. Benne van az is, hogy hát élek, tehát lélek, de élek. A lélek által élek, anélkül nem élhetek. És ketté vágja azt a betokosodott értelmezést. És erről szerette volna beszélni, elnézést a liegésétel, közben maszkáltam felfelé a domboldalom. Egy kedves utitársunk feltett egy videót, néhány perces csupán, mégis mondom, hogy melyik az. Az a videó címe, hogy egyedüli menedék. Csatorna, ne félj, csak higgy. És az igazság az, hogy ezáltal beteljesedik a szívem vágya, hogy én is hallhatom Isten kijelentését. Mi is hallhatjuk Isten kijelentését. Utitársaink által, mások által. Ugyanaz a lélek másban másképp játszik. De ugyanaz látszik, ugyanaz igazság látszik. És azt az álmot kaptam, ő a mindenható Istentől, a mi atyánktól, ugye, hogy egy ház udvarán volt, és látta, hogy a magasságban egy hatalmas repülő közeledik feléje. És olyan, hogyha bele akarna menni az repülő, mint hogyha ott, akkor pont ott akarna lezuhanni, ott azon a házon, ahol ő van. Közben az a hatalmas repülő átváltozik egy CD lemezzé, amiről tudjuk, ugye, hogy információk tárolására alkalmas. Információk tárolására, cseréjére, hordozására alkalmas. Emberi, földi információ, informatika. És miután az a repülőgép átváltozott CD-vé, belé akart hatolni, ugye, majdhogy nem, ugye, mint ahogy történik a testi közösülés, az információ belé akart hatolni, azt hiszem, hogy a fejébe. És ő érezte, neki menekülnie kell, neki nincsen szüksége arra a CD-re. Nem akar ő arról a CD-ről semmit sem feltelepíteni az ő agyára, mert neki van megmentője, van neki mennyei édesapja. Tudjuk jól, hogy a vallásban a vallásos lelkület, vallásos szellemiség, hiszen pontosan, mert a lelkület az ugye az már majd, hogy nem, hogy jó, ugye, mert a lélekből van lelkület. Az jó, a szellemiség, az agyi tevékenység. amiről beszélt Ledike mostanik, hogy ördög, ugye, ördög. Az agynak a játszmája, ugye, a lélek ellen. A testi vágyaknak a kivitelezője, ugye az emberi testi gondolatok, az a szellem, szellemiség. Ezért mondtuk azt, hogy amikor az emberek szent szellemeznek, akkor valójában majdhogy nem azt mondják, hogy szent agya. Ezt nem gonoszsággal mondom, senkit nem akarok lenézni, hogyha valaki ezt mondja. Nem kapott Istentől meggyőződést a lélek és a szellem közötti különbségre. De elmondtuk, ugye, mert megkaptuk kijelentésbe, hogy a szellem az agyi tevékenység, a szellemiség, meg az öködő szellemek, meg az mindig ugye, hát jó szellemi képességekkel rendelkező gyermek, az nem azt jelenti, hogy jó szívű, meg jó lelkű, meg szolgálatkész, meg ajándékozó, hanem azt jelenti, hogy jól működnek az agyi tevékenységeinek a gyermeknek. Tehát az agyi tevékenységet jelöli a magyar nyelv, ugye szellemmel. Persze ezt lehet csűrni, csavarni addig, amíg az ember akarja, mint ahogy meg is teszik. Ott mondják, hogy psziché, meg pneuma, meg minden. Addig magyarázzák, hogy kihozzák azt, hogy Károly Gáspár, aki az életét letette teljes mértékben, és kockáztatta azért, hogy kiadhassa az első magyar biblia fordítást, ő rosszul csinálta. Ezt akarják bebizonyítani valahogy. És magyarázzák, de nem lélekből. Szellemből magyaráznak. De hála Istennek, hogy a két élő éles kardja az lélek, és keresztül hasít mindenféle szellemet, mindenféle emberi okoskodást. És akkor most nézzük meg, hogy ennek az államnak mi a magyarázata, ugye, mert hát ugye egy hatalmas repülő, egy újabb nonsens álom. Az emberi agy számára felfoghatatlan, hát ez botrány. Mi az, hogy jön egy hatalmas repülő a levegőben, aztán majd felém kezd jönni, és CD lemezé változik? Jó, ez teljesen nonsens. Az agy számára az, de nem a lélek számára, ember. Nem a lélek számára. Mert a lélek egyből abban a helyben szól, hogy mit mondott a lélek már korábban, másképp fogalmazta. Pál apostol által, mit mondott a lélek? Azt mondta, hogy mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen. Ez élet, az itteni földi élet sötétségének világbírói ellen, az őrök ellen, a halál őrzői ellen, az ördögök ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek hol vannak? A magasságban, emberek. A magasságban vannak. Na akkor most látjátok, hogy mi az ördög? Akinek füle van, meghallja, hogy mi az ördög? Amiről oly sokat beszéltünk, rengeteg támadást kaptunk. Próbáltuk valahogy lerántani Isten kegyelme által, az ő szava által. A babonaságokról, az ostobaságról, amelyek megkötözik az embereket. Próbáltuk lerántani a leplet, ugye, és támadtak meg minden, hogy már pedig a Biblia ezt írja, persze a Biblia azt írja, de azt meg is kell érteni, ember. Lélek nélkül nem fogod megérteni, és belemész a babonába, és minden vasárnap visszamész arra a helyre, ahol visszatöltik, felújítják a babonát a fejedben. Ez történik a mai karizmatikus kereszténységben, a hit gyülekezetében, és az ahhoz hasonló gyülekezetekben. A babonát beletáplálják az emberek az agyában. De hogyha valaki őszintén Istenhez fordul, és megismerte az élő Krisztust, és az élő Krisztus ismeri őt, akkor már ugye tanítva van az Atya által, nem kell neki pásztor, nem kell neki lelkész, hogy folyton rámantrázza az agyára a hazugságot, a babonaságot, az ostobaságot, mert azt mondja Isten, hogy én tanítalak téged, az én lelkem fog téged tanítani, ha te megismerted az én alap kijelentésemet, a kősziklát, Jézus Krisztusnak a beszédét. És öröm látni tényleg, hogy többen vannak, és nyugodtan mondhatom azt, hogy többen vagytok, akik ezen az úton vagytok, és hatalmas örömet okoztok. A magam részéről mondhatom azt nyugodtan, hogy nekem, és a barátaim részéről mutatom azt, hogy nekik is hatalmas örömet okoztok, mert már nem testben gyönyörködünk, nem abban gyönyörködünk, hogy ti milyen ügyesek és milyen szépek vagytok, hanem abban gyönyörködünk, aki kijelenti magát nektek is. Nektek is. Hatalmas öröm, igazi öröm, amikor látom én kívülről külső szemekkel, hogy őt is, azt a másik kisfiút, azt a másik kislányt is tanítja Isten álmában, és megmutatja, amiről beszélt Pál apostolnak, hogy hol vannak az ördögök, a fejedelemségek, a gonoszság lelkei, hát a magasságban, mint repülő, ugye? Hát a repülő a magasságban van. És mivé változik a repülő? Hát CDV, kompakt diszk, kis ugye kompakt tömör lemez, amin információ van, amin ördögök vannak, hamis hazug tanok vannak, hamis doktrinák vannak a világból, az internetről, a Facebookról, a YouTube-ról. Hol van az ördög, barátom? Az agyadban. Az agyadban. A szíved is meg van telve, úgymond ördöggel. Nem ilyen röpködő démonokkal, hanem a démonok, az ördög az úgy repül, mint ahogy jelképesen ez a személy látta álmában. Repülő magasságban volt, de átváltozott információvá. Hazug információ, ami belülről informál, behatol a szívedbe és átformál téged, elszakít a magasságos Istentől, a Krisztus lelkétől, és őrzi benned az első halált, hogy ne tudjál feltámadni. Ennyi.
Csak egy annyi, hogy a fejedelem is elárulja, hogy hol vannak a hatalmasságok, a hazugságok. A fejed elem, a fejedben az elemek, a hazugság elemei, a kuszaság, az összevisszaság, a sötétség elemei, a sötétség elméletei ott vannak a fejed elemben.
Látjátok, hogy a jóságos Isten, látjátok, hogy mennyire, hogy megörvendeztet bennünket, tehát hogy valósággal játszik velünk. Játszik, nem csúfot üz belőlünk, hanem játszik velünk. Mi is játszunk, és ő is játszik. Örömében teremtette az életet, örömében teremtett engem. Hát értem teremtette a világot, ezt mondja a mi atyánk, hogy értem, érted is mindenkiért, aki csókolja a fiút. Csókolja, milyen szép, romantikusan fogalmazza. Ez a mi atyánk, csókolja a fiút, ugye? Aki megismeri a fiút, mert fiú csak egy van, a tökéletes ember, akit Isten elképzelt, akit Jézus megmutatott és kijelentett számunkra, ő a fiú. És aki csókolja a fiút, aki belé szerelmes, annak Isten kijelenti magát, és játszik. Nem arra hív, hogy egy újabb kis örömöt szerezzek az esti szex által, vagy valami által. Nem, hanem arra hív, hogy játszodjunk. Szójáték, és mindegy hatalmas játszótér. Hatalmas játszótér az egész élet. Értem, mert hogyha meg vagyok váltva, akkor kimondhatom bátran, hogy értem teremtette a mennyei atyám ezt a világot, hogy nekem örömöt okozzon, hogy örömömet lejjem abba, amit ő mutat nekem, de abba is, ez a második öröm, ugye erről beszélgettünk, most már harmadszor beszélgettünk erről, a második öröm, örömömet lejjem abban is, hogy megosztom az örömöt, megosztom az ajándékot veled, aki ezt hallod és hallgatod. Ez a második öröm. Mert azt mondtuk, ugye, hogy az öröm akkor válik teljessé az emberben, amikor megtörténik a második öröm. Az első öröm az, amikor hallom a szót, jelképesen iszom a vért, az igaz szót, Jézus szavát, és a második öröm az, amikor tovább adom, megosztom, megtöröm a kenyeret, avagy jelképesen eszem az ő testét. Azt, amit ő csinált a testével, ugyanazt csinálom én is az én testemmel. Arra használom a testet, ezt a testet, hogy világítsak azzal, hogy aki rám néz, ne járjon sötétségben, hogy aki rám néz, kívánja meg az örök világosságot. Aki rám néz és ránk néz, menjen be a világosságba. Ne szégyelje a bűneit, nekünk is van bőségesen nyomorúságunk, hát másképp nem lett volna szükségünk Istenre. Menjen be a világosságra, mert a világosság lemossa az ő bűneit, az ő nyomorúságot, az ő életelenességet, és örökön élni fog. Ezért beszélünk, ezért csináltunk magunkból bolondot. De ne feledjétek azt, hogy azt mondja, a másik pajtás játszópajtás, ugye, azt mondja, hogy Isten bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél. Nem szégyellem azt, hogy én bolond vagyok, sőt, örömmel vagyok bolond. Isten jó kedvében, az ő bolondságában. Mert az ő bolondsága nagyobb az ember bölcsességénél. Mert az ember bölcsessége halál, emberek. Az emberek bölcsessége halál. Hát én mit keresem az emberek bölcsességét? Nem voltam eleget meghalva, voltam több mint 30 éven keresztül, meg voltam halva. Azt hittem, hogy élek, de halott voltam, a lelkem halott volt. Szinte szóró-szóra mondhatnánk azt, amit Pál apostol mondott, de hát mit mondjuk szóró-szóra? Mondhatjuk másképp is, hogy nekünk adja Isten, ugye? hogy mi is ugyanúgy örülünk annak, amikor valaki feltámad, és valaki elkezd beszélni. Hát, hogyha az anyuka örvend, hogy az ő gyermeke, akit földi módon megszült, testi módon megszült, elkezd beszélni, és semmit nem mond jóformán, semmi nagy dolgot nem mond, csak az, hogy anya, meg apa, meg baba, meg ilyenek, ugye? És ő annak hogy örül? Hát mi mennyire örülünk, hogyha valaki elkezd beszélni? Valaki megkapja a második örömet is, nem csak az elsőt. Mert lehet, hogy te, aki ezt hallott, te csak az első örömet kaptad még meg. Azt, hogy hallottál minket, olvastad a Bibliát, kaptál kijelentéseket, kaptál szabadítást, kaptál gyógyulást, ez csupán az első öröm. A te örömöd még nem teljes. Még csak egy talentumod van. Az egy talentummal az a veszélyes dolog, hogy az könnyen elveszett. Az egy talentum, hogyha nem fektetik be, az könnyen elveszik. Viszont, hogyha be van fektetve az egy talentum, akkor már rögtön kettő van, mert megkaptad a második örömöt is. A kenyérnek a megtörésének az örömét, az igazság továbbadásának az örömét, a tűzgyújtás örömét. Ugye? Mert azt mondja Jézus, hogy ne gondoljátok azt, hogy én békességet hoztam a földre, kardot hoztam, tüzet hoztam, az igazság tüzét, és mennyire szeretném, hogyha már lángolna az a tűz. Mi is erre várunk, hogy az a tűz lángoljon, hogy legyen értelme az életnek. Ne a hiába valóságnak örüljünk, hanem örüljünk az örökké valóságnak, a tökéletességnek.
Értelme és ne fejedelme. Ért elem, fejed elem. Ne a fejünk szerinti elemek után menjünk, tévelyegjünk, hanem kívánjuk az értelmet Krisztustól, hiszen ő benne rejtett el Isten az élet teljes bölcsességét, szépségét, értelmét. És ezt mindenkinek ingyen adja. Nem kell kurzusokat végezni, nem kell egyetemre járni, hanem ingyen megadja ő. Kérjétek, ha nincs bölcsességetek, értelmetek, kérjétek, mert megadja. Bőségesen megadja.
Hogyan jöhet rá az ember? Hogyan jöhet rá az ember arra, hogy be van csapva, hogy őt valaki vagy bárki őt félrevezeti, akár a saját elméje, a saját rész értelme, ugye, részegsége. Hogyan tudhatod meg, hogy te be vagy csapva? Mert mindenki, aki be van csapva, azt hiszi, hogy igaza van, ne feledd el. Csak aztán, hogy jön a gyümölcs, a békétlenség, a betegség, és akkor nem érti, hogy hát miért vagyok beteg. Hát azért, mert be voltál csapva mostani. Hogyan jöhetsz rá arra, hogy be vagy csapva? Hogy emberek becsapnak, a vallásod becsapott téged, a gyülekezeti pásztor, a lelkész, a pap becsapott téged. Hogy jöhetsz rá erre? Hát nem úgy, hogy személyesen kapsz értelmet Istentől, és avval az értelemmel nézel rá arra a képre, amiben voltál mostanig. Avval az értelemmel, amit Istentől kaptál, és akkor már le van lebleződve minden. Mert téged senki nem tanított, emberfia. Nem tanított Istennek a fia, ugye? Az ő lelke tanított téged. És látsz, másképp látsz mindent. És akkor bukik le, hogy az egész cirkusz, meg minden, amiben voltál mostanig, amikor már nem a pásztor, nem a lelkész, nem a papbácsi értelmével nézel, nézed a világot, az életedet, hanem avval az értelemmel, amit az Úristen megújít benned, vagy egészen pontosan kicserél, új értelmet, új szívet kapsz.
Most a lélek azt jutatja eszembe, ami le van írva, olyan csak a Bibliában, hogy hogyan néz ki a mennyek országa, nem, hogy hogyan fog kinézni, amúgy úgy lehet olvasni, hogy hogyan fog kinézni, mert ilyen jövő időbeli, hát jövő időben írja le, hogy teljes lesz mindenki és minden Krisztusnak a lelkével, az ő ismeretével, az ő bölcsességével, az ő szeretetével, hogy a kicsi gyermek ott fog játszani a viper a lyukánál, és nem bántja egyik a másikot, mert a kígyóban is Krisztus lelke van, úgy, ahogy volt, és a mennyországban van, örökkön örökké. A bornyú együtt alszik a medvével, mert mind a kettőben a Krisztus lelke van, és nincsen ártás, nincsen bántás, nem fog több vér folyni. És noha nem írja le a növényeket, de szerintem még azok is dalolnak örömükben. És az a csodálatos, hogyha megkapjuk a Krisztus lelkét, akkor már most elkezd tanítani, már most eléhozza a mennyországot, már most belevisz a mennyországba, már most kezd tanítani mindenen keresztül, a fákon, a fűkön, a természeten, a felhőkön, a csillagokon, tehát egyszerűen mindenen keresztül tanít, és És én hálás vagyok a Bibliának, a Bibliáért, Istennek, és amíg élek, hálás is leszek, mert az szükséges volt, és mai napig használja Isten. De hogyha csak a Biblia lenne, akkor nagyon szegények lennénk. Isten mindenen keresztül akar tanítani. Mindenen. Egyszer, ami létezik, amit ő teremtett, mindenen keresztül megmutatja az ő bölcsességét, az ő lelkületét, az ő csodálatát, hogy mindenben gyönyörködjünk, mindenben, amit ő teremtett, gyönyörködjek, hogy ezt édesapám teremtette, és milyen bölcsesség van-e mögött a teremtés mögött? Mekkora értelem, mekkora szépség, dicsőség neki, és ezt már most elkezdi, már most. Kinga, mondja te is, mert látom, emeled a kezedet.
Megtanultam. Hála Istennek. Én egy, amit az Attila elmondhatott az értelemmel, az Istentől kapott értelemmel kapcsolatban is, ugye hozzátette, hogy új szívet is kapunk. Ugye először az értelmet kapjuk meg, a rávilágítást, hogy egyáltalán ráláthassunk arra, hogy nagy vonalakban mik azok, amik megkötözték a lelkünket. Tegyük fel például egy valláshoz, egy vallási közösséghez. És ugye ilyenkor az ember rádöbben ezekre a dolgokra, és ez rendjén is van, ez rendben van, hogy ő ugye nem jó helyen kereste Istennek az igazságát, és hogy ő igazából kiszolgáltatta a lelkét egy gyülekezetnek, egy vallásnak, egy vallási szervezetnek. És azért mondom, hogy ezzel nincs is semmi baj, mert hát ezek az első dolgok, amikre az Úristen rámutat, hogy igazából ugye ki tudjon hozni, egyáltalán karanténba tudjon, az ő karanténjába tudjon helyezni, ahhoz, hogy megmutassa, hogy tovább is van. És az az igazság, hogy nagyon sokszor megelégszünk azzal, hogy csak az igazságot, az igazság értelmét akarjuk, de elfelejtjük azt kérni, hogy kapjunk olyan szívet, amilyen Krisztusnak volt, nem volt, van. Tehát tiszta szívet, irgalmas szívet, kegyelmes szívet, ami azért fontos, mert hogyha csak az igazságot, tehát hogyha csak én értelmet kaptam, azért, mert feladtam, és mert rájöhettem Isten kegyelméből, hogy be voltam csapva, de ha új szívet nem kérek, akkor én azzal az értelemmel, amit kaptam, ugye nagyon gyorsan rájövök, hogy mennyire be voltam én csapva, és így bennem marad ez a törvénykező lelkület. Miért? Hát azért, mert még új szívet nem kaptam, irgalmas szívet nem kaptam, nem kértem, még nem volt erre belátásom. És nagyon sokan itt csúszunk el, én is nagyon elcsúsztam, úgyhogy inkább magamról beszéljek, és az ember azt hiszi ilyenkor, hogy megérkezett, mert megértette, hogy ő egy vallásos szervezet rabja volt, vagy egy akárminek a rabja volt, és azáltal, hogy ő megtudhatta, hogy ő rab volt, azáltal az már úgy elég is, és rendben van az ember. És ilyenkor nagyon sokat beszélünk arról, hogy abban a vallási közösségben tegyük fel, amelyiknek a rabja voltunk, és Krisztus kegyelméből kijöttünk, akkor ugye nagyon sokat tudunk beszélni arról, bizonyságot tenni, ami igaz is, ugye, hogy milyen módon, mik voltak azok a félrevezető dolgok, téveszmék, amivel ugye, ami miatt, aminek hittünk, és ami miatt ugye benne ragadtunk ennek a rabságába. És ebből, tehát ha nem kapunk, nem kérünk új szívet, ez el tud odáig fajulni, hogy az ember egy jég szívvel marad, egy kemény szívvel, egy törvénykező lesz, és már csak annak fog élni, hogy folyamatosan úgymond számon kérje, lebuktassa csak ugye azokat a vallási téveszméket, amik találhatók, aminek a rabja volt. És ez az egész úgy jön ki, mint hogyha arról szólna Isten országa már itt a földön kezdődően, vagy az újjászületés, hogy nekem folyamatosan rosszat kell, tehát vádolnom kell a gyülekezeteket, a a pásztorokat, stb. És ilyenkor csak az a probléma, hogy az ember ebbe benne ragad, akkor nem tud találkozni a benne lévő vádlóval, ugye, az agyával. És ez az elme játéka. És az ember nem lássa be, hogy azért kerülhetett bele egy ilyen vallásba, mert benne ő vonzódott ehhez a valláshoz. Olyan volt akkor az ő szíve, tehát az a vallási szervezet, ami az ember elkötelezte magát, akkor az ő lelke, az ő szíve azt kívánta meg, és az volt igazából az ő lelkének is a tükörképe. Tehát ő volt maga a pásztor is, ő volt maga a gyülekezet is. Tehát igazából, ha én nem láthatom be Isten kegyelméből, hogy az én szívem állapota sem volt jobb, mint az a gyülekezeti, amiből az ő kegyelméből kijöhettem. Tehát igazából nem is a gyülekezet csapott be engem, vagy a pásztor, hanem én csaptam be magam. Tehát én voltam nyitott arra, igazából én rendeltem meg. Na már most, hogyha az ember ezt Isten segítségével beláthatja, és nem ragad bele abba, hogy amiután kijön egy gyülekezetből, folyamatosan csak azokat szidja, minthogyha igazából őt beerőszakolták volna egy vallásba, mert a vallás sem annyira erőszakos, tehát onnan is simán ki lehetne jönni, úgy, ahogy simán ugye az ember elkötelezi magát annak. Miért? Mert akkor azt látja jónak. Úgyhogy ez így igazságtalan, és így az ember nem is tud. Hogy tud az ember az ellenségeiért imádkozni, hogyha folyton átkozza, tehát így nem tudok én nekik világítani sem, hogyha folyamatosan azt mutogatom rájuk, hogy az ők hibájuk, tehát én eddig mindent jól tudtam, és most, hogy Isten adott egy kis értelmet, most is mindent jól látok, igazából minden hiba a vallásban van, és nekem az a dolgom, hogy erre hívjam fel a figyelmet. Na most, hogyha az ember rájöhet arra Isten kegyelméből, mert igencsak bekeményedik az ember szíve, és ezért is engedi meg az Úristen, hogyha az igazság keresés után is, amikor az ember megkapja az Úristentől azt az értelmet, a szent lelket, hogy érthesse az igazságot, akkor az ember szíve ugye bekeményedik, hanem kér új szívet, és ezért engedi meg, hogy bekeményedjen, hogy akkor lássuk meg, hogy van tovább is, és szükséges az új szív kérése, a régi kemény szív feladása, mert különben nem ér semmit az az igazság, amit én megismerhettem Isten kegyelméből, hogy igazából mibe voltam, mert akkor én még mindig ragaszkodok a valláshoz. Tehát, hogyha én folyamatosan őket vádolom, és azt keresem, hogy bennük még mindig mi a rossz, és minden az ő hibájuk, akkor hiába ismertem meg az igazságot, mert a szívem kemény maradt, irgalom nélküli, kegyetlen, szeretet nélküli. Pál apostol így is fogalmaz elő valahol, hogy hiába ismerem meg a teljes igazságot, és nyerhetném meg, győzhetném meg vele az egész föld lakóit, vagy az egész világot, hiába buktatnék le mindenkit, mutatnék rá mindenkinek a hibájára, a bűnjére, hogyha én bennem Istennek a szeretete, avagy nem kaptam új szívet, tehát ha bennem nincs hírgalmas szív, Krisztusnak a szíve. Úgyhogy nem elég az igazság ismerete, mert az csak a testnek kell, az elmének, hogy ne tudjon agyalni, valahogy legyen az megfeszítve, mert különben, hogyha az elme nincs megfeszítve az igazság ismeretével, akkor az elme fogja megfeszíteni a szívet, és Istennek az az akarata és a kívánsága, és ezért is kezdi előbb azzal, hogy az elmét szelidíti, meg zabolázza meg azzal, hogy ő is megláthatja, tehát megismerheti valamelyest az igazságot, de viszont ezen a ponton az elme úgymond birtokba is veheti, visszaélhet ezzel az igazsággal, hogyha az ember nem szembesül azzal, hogy az igazság ismerete önmagában nem elég, szükséges mellé az irgalmas szív, mert úgy teljes, úgy tökéletes, és akkor lassan egy idő után, ahogy az Úristen elvégzi a munkát, akkor már nincs is szükség egyáltalán az elmére, nincs is szükség, tehát az teljesen már meg is lehet feszítve, mert elég az irgalmas szív, elég a kegyelem. Miért? Mert nincs szükség már további elméletekre, igazságismeretre, mert az igazság ismerete Istennek a szeretete, megismerése, amit csak akkor tudok megtapasztalni, hogyha én folyamatosan megüresedek. Megüresedek annak a minden jónak, annak a lelki szükségletnek, tápláléknak, amit ő folyamatosan ad. Tehát nincs szükségem tovább az agyamra azért, hogy gondolkozhassak, hogy átverjem magam, még azzal is, hogy esetleg én megtértem, vagy újjászülettem, mert ha tiszta a szív, akkor a lélek tökéletes ellátásban részesül Istennek a lelke által. Tehát nem kell neki előre gondolkodni, előre tudni, matekozni, hogy mi lesz holnap, hiszen elég minden napnak a maga baja, és a mindennapi kenyér, hiszen van gondviselünk, van mennyei atyánk. Még egy gondolat így eszembe jutott az édenkerti bukkásról, ugye Éva bukkásáról, hiszen az ördög, vagyis a kígyóról folyamatos viták vannak, ugye teológiai viták és misztikum övezi, és babonás képzelgések arról, ezek is az elme játékai, Évának az elméje játékai. Ugyanis kaptam egy újabb meglátást ezzel kapcsolatban. Tehát az a kinyilatkoztatás, az a kérése az Úristennek, hogy ehettek minden fáról, csak a jó és a gonosz fájáról ne egyetek, az egyedül rájuk volt érvényes. De ez a kérés, ez a parancsolat mindazon által is, hiszen minden alájuk volt rendelve, nekik volt adva. Tehát külön nem kellett az Úristen megkérje az állatvilágot, vagy ebben az esetben a kígyót, hogy te ne egyél arról a fáról, mert rá nem volt érvényes. Akár a kígyó, most tegyük fel, abban az esetben neki meg volt engedve, őre ilyen parancs nem volt érvényes, hogy ő esetleg a jó és a rossz tudás pályán ne játszadozzon, vagy akár ne egyen arról a fáról, mert ő semmi olyan tulajdonsággal nem volt felruházva, tehát ő nem volt Istennek a képére formálva, akár csak Ádám és Éva. A kígyó nem volt megtéve, úgymond a teremtés koronájának, csak Ádám és Éva. Ezért Isten neki ilyet nem parancsolt. Úgyhogy ha Isten megengedte a kígyónak, hogy akár ő élvezheti azt a fát, simán megtehette, mert neki ilyen utasítás nem jött Isten részéről. És ő neki nem árthatott mindazonáltal is, mert neki nem volt gondolata a kígyónak. És az embernek viszont van gondolata, volt agya, és ugye ma is láthassuk, hogy van. Persze az nem azt a funkciót töltötte be, amit mi most használunk, ugye? Viszont Éva bámulta azt a fát, és megirigyelte a kígyóról, hogy na bezzeg neki nincs megtiltva, hogy ő a fán csünghet, ő akár talán a gyümölcsöt meg is kóstolhatja, és hát Éva így elkezdett ezen filózni, hogy hát ez milyen dolog ez, hogy nekünk meg van tiltva, ő meg azon nyugodtan azt csinál, amit akar. Úgyhogy ő ezt megirigyelhette, és így gondolta magába, jó van, hát ha neki szabad, akkor nekem miért nem? Akkor Isten miért? Tehát mitől vagyok én különb, mint a kígyó? Tehát őt már nem érdekelte, hogy annak van egy oka, és az oka az, hogy ha meg lett tiltva, akkor annak a válaszát elsősorban, ha ő ezt megkérdőjelezte, akkor Istentől kéne kérni. Nem, ő nem így tett, hanem hanem eljátszott azzal a gondolattal, hogy akkor ő igenis enni fog arról a fáról, és tehát ő ebben az értelemben így ihlette őt a kígyó, hogy ő meglátta, hogy a kígyó az a fán játszhat, lóghat, az mindent csinálhat, és az a törvényre, az az egyetlen egy törvényre nem érvényes. Úgyhogy innen jött az ötlet, ugye a ravasság, a rafináltság, amikor felelősségre lett vonva, hiszen a parancs rá volt érdemes és Ádámra, úgyhogy innen jött neki a rafináltság, ugye arra a válaszra, tehát az elméjéből, az agyából, tehát ő már belement az agyalásba, hogy hát a kígyó mondta nekem, tehát a kígyó nem mondta szó szerint, hanem talán ihlette, hogy ő megkérdőjelezze Istennek a döntését, a kérését, hiszen Isten csak őt kérte meg Ádámot, hogy ne egyenek arra, úgyhogy ezért fogta rá a kígyóra, hogy a kígyó beszélt. Úgyhogy ebből a megvilágításból is megállja a helyét, hogy az ember agyában van, az ember agya képes arra, hogy megteremtse a saját elgondolását, mert a szellemiség az azt is jelenti magyarul, hogy gondolatiság. Tehát az ember gondolata nem az Istennek a gondolata, és az Isten, és fordítva is igaz. Úgyhogy ez volt Évának a gondolata, hogy megszegi a parancsolatot, csak hát azzal nem számolt, hogy az a parancsolat az csak rá volt érvényes, és Ádámra azért, mert ők volt, tehát nekik volt agyuk. A kígyóra azért nem volt, mert a kígyónak nincs agya, nem gondolkozott, tehát rá nem volt semmilyen, nem bírt volna semmilyen olyan hatással. Na, ennyit szerettem volna, nem tudom, volt-e így értelme, de ez jött, és ezt szerettem.
Van agya a kígyónak, csak nem olyan, mint az embernek.
Igen, hát
igen. Is van agya, csak nem olyan, mint az embernek.
Erre utoltam, hogy a teremtés.
Nem kapott olyan lehetőséget, mint az ember, hogy megkérdőjelezhesse. Isten mit engedte, megkérdőjelezze? Hát azért, hogy az ember szabadon döntsön. Tehát, hogy ne kelljen Isten, úgymond, ő nem akarta kényszeríteni a tökéletességet az ő gyermekeire, hanem azt mondta, hogy van tökéletesség, kell-e? Ha igen, akkor adom, ajándékba adom. De nekem is nagyon több gondolat jött itt, amit beszéltél. Egyik az, hogy hát a legfrissebbet mondom, hogy ne felejtsem el, hogyha már az út azon időben közelebb hozzá, azért elmémhez, agyacskámhoz, hát azt mondanám, hogy mi történik. Tehát ahogy az ember evett, és ugye ezt most én szeretem ezt így magunkhoz előhozni, ezt az egész teremtéskönyvét, hogy ne Ádámról és Éváról beszéljünk, hanem Attiláról és Kínáról és a társairól. Akik ugye körülbelül a serdülőkor környékén és után elkezdtek ugye enni a kettősség fájáról, a kételkedés fájáról, a bizalmatlanság fájáról. Hát volt okuk a bizalmatlanságra? Igen, volt okuk, mert örökölték, ugye. Tehát miután csalódtak a felnőttekben, meg voltak botránkozhatva a szüleik által, az anyjuk által, apja ígért valamit, nem tartotta be egyszer, kétszer, 20-szor már kezdett beleégni Pistikének a fejébe, hogy te apám hazudik nekem. És ahogy ő látta azt, hogy az apja hazudik neki, becsapta őt, nem azt csinálta, amit mondott, ő úgy már kezdett kételkedni a teremtésben is. A mennyei atyában is kezdett ő kételkedni. Elment a bizalma a teremtésben, ugye? A teremtésben vetett bizalma az elment, ugye? És mit mond Jézus, hogy jaj, aki egyet is megbotránkozhat a kicsinyek közül, akik bennem hisznek. Hát miért hittek ők Jézusban? Azért, mert ők voltak Jézus tanfolyamon? Biblia tanfolyamon? Nem. Azért, mert alapból hittek, ők még az Édenben vannak a gyermekek, bizonyos korig az Édenben vannak. Az ő angyalaik mindenkor látják Istennek az arcát, ugye? Ők az Édenben vannak. Egész addig a pontig, amíg a felnőtt, a szülő megbotránkoztatja őket, ugye csalódást okoz nekik, fájdalmat okoz nekik, és akkor kezdenek bekeményedni, elfojtják az örömököt, ugye előjön a nemiség, a nemet mondás, megtanulja kimondani a nemet Attila is, Kinga is, a társai, és bekeményednek, elfojtás hátán, utána jön a nagy robbanás, nagy bum, ugye, a nagy bum, amikor elkezd serdülni. Tehát kezd kicsattanni ez a sok elfolytás, ugye pattanások formájában, ugye, mint szoktam mondani, teste megjelenik, és elkezd a hang is bekeményedni, vastagabb lesz, erőteljesebb lesz a férfiak hangja, a nők elkezdenek vérezni, lelket veszíteni, ugye vérben van a lélek, és így tovább, és így tovább. És látják azt, hogy ez így nem mehet tovább, mert ez így óriási bajok vannak, tehát itt örömöt már nem kapunk sem a fatertől, sem anyukától, a tanító bácsi, meg a professzorok egyfolytában gyilkolnak olyan dolgokkal, amihez semmi közünk nincsen, ami nem az életről szól, és mit csinálnak? Úgy döntenek, hogy kijönnek az Édenből, tehát végleg elhagyják az Édent, elkezdenek ugye kutakodni és keresgélni a boldogság után, tehát boldogság útra mennek Ádám és Éva, Kinga és Attila, Levike, Tibor, mindenki, a társai, Kornélia, hol vagy? Elmennek boldogság felfedező útra, örömszerző útra, és keressük az örömöt is, persze, hol keressük, hát az Édenen küljel, ugye, hát a test is ég, a testiség és a szelleminség, és itt minden égni fog, emberek. Itt ami nem Istentől van, minden égni fog. A szellemiség és testiség, és minden égni fog, minden, tehát minden, ami a szellemiségből származik, az égni fog. Keressük a testiségben, a nemiségben, a nemetmondásban, a nem szerveinkkel, ugye a nemi szerveinkkel, nemet mondunk Istennek, örömöt okozunk magunknak és egymásnak, vigyázunk is, örömöt okozunk egymásnak, ugye vigyázunk egymásra, örömöt, ez mind az Antikrisztusnak a beszéd egyébként. Csak hogy vegyétek észre, hogy min ment keresztül az emberiség az elmúlt 2-3 évben. És hogy igazából miből lesz a pokol? Miből lesz a pokol? Hát abból, hogy Attila és Kinga meg a társai elkezdenek örömöt csinálni, örömöt gyártani. Mert figyelj meg, hogy az összes vallás, és itt jön be a másik kérdés, ami eszembe jutott, hogy az összes vallás mire van felépítve? Hát arra, hogy megjobbítjuk az Édenen kívüli állapotot. Édenen kívül Éden fogunk mi teremteni. Hát erről szól a vallás, a megjobbítástól. Ugye? Megjobbítjuk. Elég rossz, de megjobbítjuk. Jó nem lesz, tökéletes nem lesz, teljesen biztos. De mi megjobbítjuk, ugye? Tehát úgy igazából az egész világ, az összes vallás, maga a sátán, maga az Antikrisztus, ugye a bibliai terminusokkal élve, mit akar ő csinálni? Hát mennyországot, koppintja a teremtést, a tökéletes teremtést másolja, a madarak szárnyait figyelve repülőgépeket csinál, meg mit tudom én mi. Ezt lehetne sorolni a végtelenségig. Ezt csinálja az ember. Tehát ő mennyországot akar létrehozni. Isten azt mondja, hogy te Attila, hát repülni akarsz? Vagy Kinga, repülni akarsz? Kati, repülni akarsz? Hát akkor repülj, megadom azt is ajándékba. Nem, én megszerzem benzinnel, repülőgéppel, helikopterrel, atombombával. Tehát én akarom megcsinálni a mennyek országát. És ez maga az Antikrisztusnak a legfőbb jellemvonása, hogy mennyországot akar csinálni mennyországon kívül. Isten nem azt mondta, hogy hozzuk létre a mennyek országát, miután kijöttünk az Édenből, hanem azt mondta, menjünk oda-vissza, menjünk, kérdezzük meg tőle, hogy atyánk, hát hol rontottuk el, mi a te véle, hát te fentről egy átfogóbb képet látsz rólunk, hol rontottuk el, segíts meglátni, és akkor, hogyha megláttuk, hogy hol rontottuk el, akkor javíts ki az bennünk, és akkor vissza tudunk menni a mennyek országába. Tudunk repülni, nem kell repülőgép, nem kell rakéta, nem kell semmi, nem kell csinálni mennyek országát, emberek. Mindenki, aki mennyek országát akar csinálni, még mindenki az Antikrisztusnak az útját tapossa, ami a pokolba torkolik, a halálba torkolik. Persze nem egyből, nem kettőből, hanem ki tudja hányból. Na Isten figyelmeztet. Tehát nem kell mennyet teremteni. Sem, hát az infrastruktúrával hogy akarsz mennyet teremteni? Most gondolkozzunk el, hogy miről szól a mi életünk, a mi világunk. A mi életünk, a mi világunk az infrastruktúráról szól, az összes politikus ezzel disekszik, ezzel kampányol, hogy az infrastruktúrát megjobbítjuk. És az ember miért nem hallja a magyar ember? Azért, mert nem magyarul van, hanem át van véve latinba, vatikáni nyelvezetbe, hogy senki ne hallja meg, hogy te emberek, itt óriási bajok vannak, ezek a lenti struktúráról beszélnek, ők lenti struktúrának a megjobbítását akarják megeszközölni. Tehát a lentet akarják fentíteni, a lentet nem lehet fentíteni, emberek. A lentről el kell jönni, fel kell menni. És Isten felemel, ha kérjük tőle, de mi az infrastruktúrában, a lenti struktúrában elhitetjük egymással azt, hogy mi az ultra struktúrában vagyunk a fenti struktúrában. Érthető emberek, az embernek a ravassága, az emberi gondolkodásnak a ravassága és hiába valósága, ördögisége, érthető? Így. És hogy jönnek létre a vallások, ez a másik kérdés, hát így emberek, így. A vallás úgy jön létre, hogy ő mennyországot kínál a földön. Hát manapság kevés olyan vallás, amelyik azt mondja, hogy emberek, van mennyek országa, viszont nem itt van, az én országom nem e világból való. Nem itt van. Nem a tökéletlenségben van az én országom, hanem a tökéletességben. És akkor a vallás mit csinál? Felkínálja az emberek számára a megújulást, a réginek a megújítását, a régi tömlő és a régi ruhának a megújítását, nem a lecserélését, hanem a megújítását. És arról szól az összes vallás, amiről beszélgettünk az előző felvételekben, az utolsó, ezelőtti kettőben, meg fogjátok ott a YouTube-on találni, vagy pedig a kiáltószó.hu-n. Miről beszélgettünk? Arról, hogy aki elhiszi, hogy tud változtatni, hogy lehet változtatni, az az ember a rendszer szolgája. Akkor is, ha kimegy tüntetni a hősök terére, akkor is, ha elmegy háborúba gyilkolni, aki azt hiszi, hogy lehet változtatni, hogy ő meg tudja magát változtatni, mindenki a rendszer szolgája. Ugye milyen kemény szó ez már megint? Megint nem kéne ezt mondjam, ugye, mert ez kellemetlen, na, az itt mégis ami finomabbat nem tud mondani. Tehát aki azt hiszi, hogy meg lehet változtatni a rosszat, jóvá lehet tenni a rosszat, az a rendszer szolgája, az Antikrisztus szolgája. Mert Isten nem azt mondja, hogy megváltoztassuk a rosszat, hanem azt mondja, hogy engedjük el, adjuk fel, az ultrastruktúrának a kezébe adjuk, feladjuk. De mit mond a guru, mit mond a keresztény pásztor? Sosem adjuk fel. A másik, a halálos ágyán mondta azt, hogy nem adom fel. Halálos ágyán. Hát épp azt nem mondja, hogy megtagadom Krisztus teljes mindenemmel. Krisztus feladta. Hát ő attól, hogy azáltal győzte le a halált, hogy feladta, szó szerint Isten kezébe helyezte. Feladta. És ez történik a vallásokban. Változtatunk. Egyik balra variál, a másik jobbra variál. És itt körbe variálgatunk mindent, de fölfele egyik sem variál. Elhiteti veled, hogy meg tudja változtatni, hogy meg tud magad változtatni, és benne maradsz a hiába valóságban, és a drága lelket, amit kaptál Istentől, időt és erőt, beleöntöd az Antikrisztusnak a gépezetébe, a fenevadba.
Igen, pont ezt mondja ez a szlogen, hogy meg tudsz változni, ne add fel. Erős vagy, meg tudod csinálni, le tudod győzni, tehát adunk törvényeket, eszközöket, megoldásokat, könyveket, meg tudod csinálni. Persze, hogy meg tudsz változni, de senki nem mondja, hogy két ember lakozik benned, és főleg ezt a vallás nem mondja. Hát miért mondaná? Inkább azt mondja, hogy meg tudsz változni, csak az a fránya ördög, azok a fránya démonok néha beléd szállnak, meg kiszállnak, de ezzel nincs semmi probléma. Mi adunk neked megoldást, mert te már megtudsz, te már szent vagy, te jó vagy veled, nincs semmi baj, hiszen beálltál a sorba, és továbbra is a rendszert szolgálod és élteted, a földiekért dolgozol és élsz, de azt a fránya ördögöt, amely néha ugye téged békétlenséggel tölt el, vagy nyomorúságot hoz rád, ugye, azt te gyere is hetente, mi kiűzzük belőled, és az ember ezt elhiszi, tehát ez a hazug megoldás, ez a hazug megváltás. Az ember elhiszi, hogy neki a jólétért kell dolgozni, a rendszert szolgálni, a rendszer előjáróit áldani, azért, hogy még többet dolgozhasson, és akkor cserébe ugye a tizedért mehet hetente, hogy kiűzzék belőle a démonokat és az ördögöket, és mi van akkor, hogyha pénteken nekem meg kell halnom. Tehát az Úristen azt mondja, hogy Kinga, lejárt az idő, már nem lesz, mit hoztál, mi van a te szívedben, mi van a te tarsolyodba, hol vannak a lelki kincsek. És akkor mit fogok mondani, hogy jaj, bocsi, még kaphatnék egy napot, mert még ördögözésre nem jártam. Tehát ha találsz benne olyas valamit, ami nem... nem tőled van, akkor azt tudjad aztán, hogy az ördögtől van, és igazából nem én vagyok a hibás érte, hanem hát te egy nappal hamarabb hazahívtál, és hát nem tudtam elmenni az ördögűzésre.
Az előbb valamiért a lélek visszavezetett a kígyóhoz, és így a lélek nekem is kijelentett még valamit ezzel kapcsolatosan, hogy mivel Éva ugye tudjuk jól, mivel a lélek kijelentette, hogy az a párbeszéd, ami a Bibliában le van írva, ugye a párbeszéd a kígyó és Éva között, a kígyó, aki kérdőre vonja, és kétségbe viszi, törbe csalja Évát, az nem egy külső tényezővel, egy külső személlyel, egy állattal történt, hanem az Évában történt. És éppen ezért, akik nem Krisztus által értik meg, hogy ez Évában történt, az elbukás épp úgy, mint Ádámban is, azok kint fogják keresni örökké a hibást. Mindig kívül keresik a tettest, hogy valakire háríthassanak, hogy valakire kikiáltsák, hogy te vagy a gonosz, te vagy az. A másik meg az, hogy azt olvashatjuk ugye betű szerint újra, hogy Isten a felkínálta az Édenben az összes fát, ami tudjuk azt, hogy jelképesen ez is ugyancsak azt jelképezi, ugye ehetsz bármelyik fáról, ez az a jelképesen, ahogy mondja, ugyancsak jelképesen Jézus, hogy ihatod a véremet, eheted a testemet, amiben élet van. Tehát azok a fák, azok Istennek, Krisztusnak a lelkületeit jelképezik. Hiszen amikor a vakot meggyógyította Jézus, és szándékosan nem gyógyította meg teljesen, hanem ezt így rendelte el Isten, amikor bekente Sárl a szemét, azt hiszem, azt kérdezte, hogy miket látsz? És azt mondja, hogy látom az embereket, mint gyárkáló fákat, akár száraz fákat, nem tudom, hogy van írva. Tehát, hogy láthatjuk itt is, hogy az emberek is lelkületeket hordoznak. És amikor Isten felajánlotta az Éden kertjében a fákat, hogy egyél bármelyik fáról, azt jelenti, lefordítva, hogy tudjuk megérteni, hogy fogyasszál engemet akárhonnan, bármelyik porcikámot, gyere, fogyasszál, igyál, amennyi jól esik, ahonnan jól esik, amikor jól esik, örökkön örökké. És hogyha azt mondanánk, hogy Isten teremtett egy jó és egy rossz tudásának a fáját, amit odaállított középre, akkor Isten önmagát meghazudtolná, mert azt mondja Jézus, azt mondja Isten, hogy jaj, azoknak, akik a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, megbotránkoztatják, jobb lenne, hogyha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe vetnék. Akkor Isten magát öngyilkos, Isten önmagát meg kellett volna ője, hogyha ő ezt tette volna. Hol van a jó és a rossz tudás fája? Évában, Ádámban, én bennem. Mi történt, amikor fogyasztott Éva, vagy Ádám a jó és a rossz tudásának a fájáról? Magába fordult. Újra magába fordult, ahogy Ádám is tette, amikor elaludt. Hogy magába fordult, becsukta a szemeit, és levette a tekintetét, a test lámpását levette Istenről, Krisztusról, a világosságról, és magába fordult. De mi történik, ha behunja az ember a szemét? Hunj be a szemedet, ha nem sötétséget látsz. És ekkor fogyasztott Éva a jó és a rossz tudásának a fájáról. Ja, aztán kinyitotta újra, és miután már megcselekedte, akkor gyorsan, mikor már kigondolta és megcselekedte, akkor gyorsan talált egy kígyót. Találhatott volna egy zebrát is, egy katicabogarat is, egy nyuszit is, és rákelhette volna. Mindegy, hogy kígyó vagy nyuszi, mert mindenekben és mindenkiben a Krisztus lelke van, és ő a kígyóra hárított. Aztán adott. Aztán, hogy adott? Hogy adott Éva Ádámnak? Nem úgy, hogy leszakította és odaadta, hogy tessékedd meg, hanem úgy, ahogy ő elmagyarázta, hogy a kígyó odajött hozzám, és törbecsalt, ez ő benne történt meg. Hasonlóképpen Éva is odament, és azt a hazug szót átadta Ádámnak, törbecsalta Ádámot, úgy, ahogy a farizeusok is törbe akarták csalni Jézus számtalanszor. És hogyha onnan közelítjük meg, és már pedig onnan kell megközelíteni, hogy Jézus azt mondja, hogy az én beszédem élet és lélek és táplálék mennyei, akkor amikor Éva kimondta a hazug szót, az milyen táplálék volt? Nem az, ami megölte őt? Nem az, amiben halál volt? Ezt adta a lélek, hogy még jobban megértsük, még jobban kifejtse a lélek, hogy mi is történt valójában az Édenben.
Először megfogalmazom kérdés formájában. Miért Éva bukott el, és miért nem Ádám? Először.
Ádám már el volt bukva, amikor először maga önmagába fordult, úgy, ahogy a Levikének adta az imént a lélek.
Pontosan Ádámimá el volt bukva. De miért Éva bukott el, és miért nem Ádám? Hát azért, mert Éva az Ádám teremtése, és nem Ádám az Éva teremtése. Tehát ennek a történetnek az a tanítása, hogy minden, amit az ember teremt, az el fog bukni. A mi teremtésünk el van bukva. Tehát, hogyha mi akarunk embert formálni a mi elképzelésünkre, nekem milyen nő kell, milyen nőre van szükségem? Hát legyen az alakja, olyan a haja, az arcmimikája, a mellbősége, és így tovább, és így tovább. És amikor megkapom azt, amit én kívántam, amit Ádám kívánt, amikor megkapja ő, nagyon jó, 2 hétig, és aztán, jaj, elmegy a plasztikai műtétre, és aztán kifeszíteti ott a bőrét, ott a mindenhol, a mellkasás mindenhol, és aztán kifesti magát, és aztán elmegy nem tudom milyen tanfolyamra, és aztán elmegy nem tudom milyen shopokba, és aztán kárhozott embere, kárhozott. Tehát az Ádám teremtése, ezt kell mi megértsük, hogy erről már többször beszéltünk, hogy Ádám és Éva, ők nem férfi és nők voltak. Ádám és Éva Isten fiak voltak. Ők tökéletes gyermekek voltak. Nem volt különbség közöttük. Mind a kettőben benne van a teljes lehetősége az életnek, Isten dicsősége benne van. Amíg bele nem kezdenek a szereposztásba. Éva, de mostantól mosogass. Ádám, menj, hasogass fát. Egyszerű dolog ez. És ahogy az Ádám megrendeli, mert ő az erősebb, ugye a férfiakat, megrendeli az ő kívánságát, megkapja, Isten megengedi, teremtődjön meg, legyen ott, olyan fogsz kapni, amilyet elképzeltél. Hányszor jártunk így, hogy azt kaptuk, amit elképzeltünk, és hát olyan lett, amilyen lett. Olyan lett, amilyen lett. Egyik eltemette a másikot. Először megették egymást, csontig rágták egymást, életét és lelkét, utána az Ádám, vagy az erősebbik eltemette a másikot. Az ember teremtése rossz. Miért rossz az ember teremtése? Emberek, drága embertársak, miért rossz az ember teremtése? Azért, mert az Úristen minket nem arra teremtett, hogy teremtsünk, hanem arra, hogy együnk. Együnk az élet fájáról. Együnk, az asztal meg van terítve. Minden tökéletes meg van teremtve. Játszodj! Játszodj! És gyermekkorunkban ezt nekünk nem kell mondja senki, hogy játszodjunk. Megyünk, és nem akarunk felmenni ebédelni sem, mert éhesek nem vagyunk, mert a játék megetett minket. Atyánk szerel etett minket. Nem kell megalkossunk semmit, mert ott van minden. Csak élvezzük a teremtést, mint ahogy Tibi látta álmában, hogy egy, nem álmában, hanem ez egy látomás volt, egy mennyei látomás, hogy rohant felé egy hatalmas orszarvú, de fényes nappal megjelent, ugye, hát ki nem jönne meg. Amikor odaért az orszarvú, akkor egy padlófék, ugye, lefékezett, és hát rájött Tibi, hogy hát játszani akar vele. Isten ilyen látásokkal, ilyen mennyei látásokkal örvendezheti meg az övéit, hogy megmutassa, hogy mit akarsz, ennél jobbat akarsz teremteni? Akarsz napi 8 órázni a futószallagon, vagy futó, hogy hívják, valamilyen szallag, munkaszallag, Kínában mi van? Futószallag. Neked az jobb, mint játszani a kész teremtéssel? Örömödött lenni, mint hát szerintem a legközelebbi ilyen alkotások, filmeket, a Mauguli, meg ezek vannak, ugye Tarzán, meg a társai. Hogy ott vannak ők benne, ők nem kell semmit sem alkossanak, mi alkottunk, betontömbökben lakunk, önkéntesen börtönben, börtöncellákban élünk, önként. És amikor Isten ki akar mozdítani minket onnét, akkor azt kérjük tőle ajándékba, hogy adjon nekünk egy másik börtöncellát. Nem azt mondom, az a legfontosabb, most menjünk fel a hegyre és éljünk, mint Marci Hevesen, mert nem az a legfontosabb, hanem az újjászületés, az átalakulás. Sokan azzal kezdik, hogy felmennek a hegyre, aztán majd lejönnek a hegyről. Mert rájönnek arra, hogy a hazugságot, a bűnt magukkal vitték a hegyre. És a hegyen megbetegedtek. Bió volt minden, ökó volt minden, és mégis megbetegedtek, lejöttek a hegyről. De hogyha felmentem a hegyre, a hegyen épített városba először lelkileg, felmentem Krisztushoz, megkaptam a világosságot, utána már mehetek bárhova, mindenhol otthon vagyok, semmit sem kell teremtsek, mert a teremtés tökéletes, a mennyek országában vagyok most. Hogyha a testem meg fog halni, azután folytatódni fog a mennyek országa, kiteljesedve, tökéletes verziója. Ez itt a próba, a beta verzió, úgy mondhatnánk.
Az előbb még felhoztad az infrastruktúrát, nekem a lélek akkor egy olyan képet adott, hogy ugye fent van, tehát most jelképes példabeszéd, fent van a mennyország, ottan az egeken túl, és lefelé van a teljes sötétség, a kárhozat, a seol, a semmi, a teljes sötétség. És tényleg ki van csavarva az a szó infrastruktúra, hogy a lenti fejlesztések, mert akkor még az egyszerű ember is el tudna gondolkozni, hogy hát Jézus azt mondja, hogy ne a lentiekkel foglalkozzatok, ne a múlandóval foglalkozzatok, hanem keressétek a fentieket, a mennyeieket. És hogyha az ember az egész életét a lentiekkel keresi, a lentiekbe alapoz bele, a földgolyót úgy próbáljuk meg elképzelni, hogy ugye fent van a menny, és lent van a teljes sötétség, a végtelen fekete lyuk, a seol, és le fog járni a kegyelmi idő, és a föld, mit tudom, elkezd zuhanni, örökké lefelé. De hogyha az ember a földbe akar alapozni, a földiekhez akar ragaszkodni, és nem a fentieket keresi, nem a mennyeieket, hogy a lelke egyre inkább kiszabaduljon a földiekből, mert a test is földi, az is porból lett, akkor az fog történni, hogy mikor lejár a kegyelmi idő, itt marad a lelkem a testemben, a testem a lelkemmel együtt a földben, és az örök zuhanás lefelé. És ebből akar minket kimenteni, minket Krisztus.
Azt mondja Katalin, hogy a lélekült elragadta halván ezt a beszédet. Hát persze, hogy elragadott. Normális. Hát hogyha mi beszéltünk volna, akkor nem ragadott volna el, hanem az állam az elragadott volna, alunnál mostan. A telefon előtt, vagy a számítógép előtt. Tehát mivel, hogy nem mi szólunk, hanem az atyánk lelke szól általunk, mert erre kaptunk elhívást, ezért megtörténik az elragadtatás, megtörténik az igazi ugye, öröm és a kívánság, hogy ebben az állapotban maradjon az ember. Mi betekintést adunk mindenkinek a mennyek országába. Elközelített hozzátok a mennyek országába, ezt mondjátok mindenkinek, ha valakivel beszélgettek, találkoztok valakivel. Ez a lényeg. És igen, megmutatjuk, betekintést engedünk a mennyek országába, és Isten erővel és hatalommal bizonságot tesz amellett, amit mi mondunk. És pontosan ez jutott eszembe az előbb, még a komment olvasás előtt, hogy az iskolában mind gondolkodtunk. Hát azon gondolkodtunk, hogy mit mondjunk. Hát de miért gondolkodtunk azon, hogy mit mondjunk? Hát nem azért, mert arra lettünk nevelve, hogy kételkedjünk, kettősségbe legyünk. Tehát ne egységbe Istennel, hanem kettősségbe. Kérdőjelezzük őt meg. Ne bízzunk, hanem kételkedjünk. Gondolkodjunk. És még azt is elhitették velünk, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Nem, bízom, tehát vagyok. Imádkozom, tehát vagyok. Hiszek, tehát vagyok. Gondolkodom, tehát halok. Meg. Ez történik, emberek. És miért nem kell gondolkodjak azon, hogy mit mondjak? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy nem mi fogunk beszélni, hát miért akarok Kinga, miért akarsz gondolkodni? Kinga, mit csinálsz? Gondolkodsz? Tehát nem akarok gondolkodni. Mert hogyha Isten nem akar beszélni, akkor én mit mondanék? Sültelenséget, nem? Azt meg nem akarom mondani. Tehát, hogyha atyám lelke szól, akkor nem kell gondolkodjak, hanem az ő lelke szól. Én csak szemlélője vagyok annak, ami az ajkaim által elhangzik. De én ezt nem tervezem meg. Nem kell gondolkodjak. A szél fú, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy merről jön, és merre megy. És ilyen minden gyermek, aki Istentől született, lélektől született, Krisztustól született, nem kell gondolkodjon. Hogyha törvényszék elé visznek titeket bíróságra, meg nem tudom én üldözhetés, vagy bármilyen probléma, kérdőre vannak, ne felejtsétek el, hogy ne gondolkodjatok azon, hogy mit mondtok, mert ne ti fogtok beszélni, hanem az atyátok lelke fog szólni ti általatok. Ez a lényege az egésznek. Az új teremtésnek, az új égnek, az új földnek, hogy nem gondolkodom, hanem Isten lelkét megnyilvánítom. És akkor igen, Istennek a lelke van, az ő dicsősége van mindenben, mindenkiben, mindenekben, az emberekben, állatokban, növényekben és mindenben. És ez a mennyek országa. És akkor már nem kell idő. Hát miért kell idő neked, barátom? Hát miért van neked szükséged időre? Azért, mert gondolkodni akarsz, nem? Tovább akarsz kételkedni Istennel, teremtődve. Valaki azt mondta múltkor nekem, miután bűnt követett el, az élet ellen ment, hogy jaj, időre van szükségem. Persze, hogy időre van szükséged, hogy a bűn, az életellenesség meggyökerezzék a szívedben, hogy el tudjál veszni, időre van szükséged. Ha meg akarsz gyógyulni, akkor nem időre van szükséged és gondolkodásra, hanem imára és Isten kegyelmére.
És akkor ezáltal ő a szája által ki is mondta, hogy miért van szükség időre. Honnan lett az idő? Most megint visszarepülünk a bukáshoz. Ennyi erővel, miután Éva megtett, amit megtett, Ádám is megtett, amit megtett. Istenem, időre van szükségem! Miért? Hát azért, mert itten még akarok egy kicsit itten süllyedni lefelé. De miért kell idő? Hogyha azért, hogy a sötétség még bennem éljen, a bűn, még akarom hordozni a bűnt, még akarok süllyedni, még akarom próbálni a másik verziót, hát ha az jobb lesz, de hogyha az se jön össze, majd kipróbálom a harmadikot, és kipróbálom az ezrediket, a százezrediket, a milliomodikot. Erre ezért van idő. Érettünk adatott az idő, mi kértük az időt is Istentől, de hogyha az ember vágyik a szembesülés, akkor nincs neki szüksége időre, hanem Istenem, a te jelenlétedre van nekem szüksége, nem időre, újra vissza az élet fájához, beléd, te benned, te én bennem, örökkön örökké. Tehát így ő kimond, időre van szükségem, így született meg az idő. Azért, mert az ember jobban szerette a sötétséget, mint a világosságot. És nem akart kimenni a világosságra, hogy a bűnei, a gonosz tettei, a gonosz gondolatai lenne lepleződjenek. Gonosz gondolatok lenne lepleződjenek. Máskülönben nem lenne szükség időre, és így tudunk belépni az időtlenségbe, a mennyek országába, amikor az ember kimegy a világosságra, Istenem, itt vagyok, teljesen sötétségben élek, tévelygek, azt se tudom, hogy ki vagyok, mi vagyok, annyit tudom, hogy mostanig, ahogy éltem, az a halál, kérlek, kegyelmezzél, és akkor átölel az ő szeretet karja, az ő erős keze, az ő szerető keze, magához ölel, magába ölel, és azt érzed, hogy kiragadott az időből. Benne vagy az időtlenségbe. Mert ilyenkor én is azt érzem, hogy egy időtlenségben vagyok benne. Amikor a kicsi gyermek játszik, benne van az időtlenségben. Ő nem nézi, hogy mikor van, hány óra, 12, enni kell, nem. Ő benne van az időtlenségben, és mind a, ahogy szokták mondani, mind az energianyusz értve. Csak játszik, mert ő nem az időben van, nem az időt nézi, nincsenek tervei, programjai. Benne van az Atya jelenlétében is. Ide hív minket is. De ez szükséges, hogy kilépjünk a sötétségből, a világosságba, hogy szívünkkel, lelkünkkel közeledjünk, és újra visszalépünk az örökké valóságba.
Igen, mint ahogy ezeket az élő adásokat sem terveztük meg, sem a beszédet, amit szólhatunk, azt sem tudjuk, meddig fogunk, tehát meddig beszélhetünk, meddig akar, mennyi időn keresztül akarja ezt az élő adást az Úristen megtartani, fenntartani. Tehát ilyeneken nem gondolkozunk. Tehát ilyen a fenti struktúra, ugye a mennyek országa, hogy spontán jelen valóság, és a lenti struktúra az milyen? Hát ott mindent meg kell, az idő igényes. Tehát meg kell szépen a beszédet szerkeszteni, el kell tervezni, hogy az ember miről is beszéljen. Még azelőtt ugye fel kell mérni a terepet, hogy igazából ugye hallgatóságot toborozzon az ember, tehát fel kell azt térképezni, hogy mire van igény, stb. Hát ez munkaigényes, időigényes. Tehát nem olyan egyszerű a lenti struktúrában ugye az emberek figyelmét megragadni, és ugye bentartani egy műsorba a hallgatóságot, csak akkor, hogyha egy jó reklámot indítok előtte, ugye az ember. De Isten ezt nem így csinálja, hanem spontán, ahogyan, amikor ő akarja, a kérdés az, hogy ki van készen is. Hát ezt nem csak velünk tenné meg, hanem akárkivel. akárkivel, aki megkívánja ezt, aki akar az aratásban dolgozni, aki vágyik az ő jelenlétére, na azt ő tudja használni ugyanígy spontán, és azáltal ugye nem csak azt eteti, aki betölti, akinek az edényét használja, hanem ugye ez az edény, mondhatjuk úgy, hogy lyukas, mert abban az értelemben jelképesen lyukas, hogy ugye akit ide vonzott, mint hallgatóságot az atya lelke, hát azok is azért vannak itt, mert tetszik az eledel. De halvány fogalmam nem volt nekem például, hogy most miről fogunk beszélni, de nem is érdekelt, hanem amikor jön ez a csodálatos érzés, amiről már tudhatom, hogy tőle van és indít, akkor egyszerűen nem is akarom előre tudni, hogy mi lesz a téma, vagy miről fogunk beszélgetni, mert most már megtanította annyira, hogy felismerjem az ő jelenlétét, hogy tudom, hogy mindig újat, frisset, finomat fog adni a szavak által. Tehát egyszerűen csodálatos. Ha ezt nekem meg kellett volna szerkeszteni, végig gondolni, hát már rég fölvágtam volna az ereimet, tehát nem.
Nem tudom, hogy mennyire hallatszik az, hogy ez, amit most hallgatsz, de aki ezt hallgatott, hogy ez nem egy ilyen elmélkedés unalomból, hogy filozófia, hogy Szokratész ezt mondta, Platón azt mondta, Arisztotelész azt mondta, nem. Ez nem csupán nem elmélkedés, és nem csupán kijelentésnek kijelentés. Nyelvtanilag ugye azt lehet, hogy kijelentése, ez egy kijelentés, amit mostan hallasz. De nem csupán kijelentés, hanem hívás is. Ez hívás számodra. Nem hozzánk, hogy akkor gyere, keressél meg minket Gyergyóban. Hogyha itt a helyed, akkor szívesen látlak, nyilván, nem erről van szó. Hanem hívás a mindenható Istentől, az ég és a föld teremtőjétől, a mennyek országába, ebbe az állapotba, ahol már te sem agyalsz, és nem akarsz létrehozni egy újabb infrastruktúrát, egy új földi mennyországot, egy új Édenen kívüli Édent, hanem bemész az Édenbe, a Krisztus kezét fogva, úgyhogy azt követed, amit ő mond, és minden tökéletes, és visszamentél az örömbe, a kőkemény felnőtt szíved le van cserélve gyermeki szívre. Ez nem csupán kijelentés, egy hívás volt számodra. De az utolsó-e, vagy még lesz azután, azt nem tudom.
Bizonságot teszek e szavak mellett, amúgy is hála Istennek érzem az ő jelenlétét. Édes Istenem, mekkora szabadság! Édes Istenem, csak így leülni, és hagyni, hogy Isten lelke szóljon. Ezeket nem tanultuk be. Én bizonságot teszek amellett, hogy én egy rossz tanuló voltam, soha nem is szerettem tanulni. Hála Istennek, még az agyam is rossz volt. Habár megerőltettem magam, akkor be tudtam magolni dolgokat, de sokáig nem maradt meg, hála Istennek. És ez a bölcsesség, ezek a szavak, biztos vagyok, hogy én soha megtanulni, édes Istenem, hozzá még legyen jókedv, lélek, jó illat, jó íz, fú, lehetetlen. És így elképzelem, hogy a tanítványokat is így tanította Jézus, hogy csak úgy leült, és az Isten lelke szólt általa, teljes bölcsességgel, amire szükség volt, ebbe azt mondta, és erre hív minket, erre a szabadságra, ingyen.
Arról talán érdemes még szólni néhány szót, hogyha hallja valaki ezt a hívást, és érzi a szívében is, nem csak az agyában, a szívében érzi ezt a hívást a lelkében, akkor biztos lehetsz abban, hogy akár több ezer más hívást is fogsz kapni. Más kifogásokat, hogy majd meg fogod csinálni, majd válaszolsz, de most még van néhány fontos dolgod. A néhány fontos dolog több száz néhány fontos dolgot fog szülni, akár több ezret, és sosem kerülsz be abba az állapotba. Eszembe jutatja itt a lélek közben, hogy amikor a kedves barátomnak a szemét Isten meggyógyította, akkor is ugyanezt adta az ajkaimra, hogy mondtam, hogy te, ha van kedved, akkor gyertek ki az erdőre egyet, beszélgessünk egy beszélgetésre. Ott leszek, mint tudom én, szombaton, Isten tudja, nem tudom pontosan, mikor volt ez, ott leszünk, és gyertek, hogyha a lélek indít. De arra készüljetek fel, hogy olyan sok kifogást lehet találni addig, szombatig, hogy rengeteget, te is nagyon sok kifogást fogsz mostan találni. Az ördög, az őröd, ugye, a gondolataid, az emberi gondolataid őre, mostantól fel fog kínálni számodra millió lehetőséget. millió kifogást arra, hogy jaj, majd később aztán majd megbeszéljük, mikor, amikor nyomják már be a kemoterápiát, amikor levágják a fél lábadat, vagy amikor tragédia történik a házadban, akkor muszáj azt megvárni? Csak úgy kérdem, azt csinálsz, amit akarsz. Csak úgy kérdem. Isten nem fogja rád erőszakolni az életet. Teljesen biztos. Ajándékba adta. Aki ajándékba nem tudja fogadni, és nem keresi, nem éhezi, és nem szomjazza, az nem fogja megkapni.
Van az a példázat, amikor Jézus azt mondja, hogy nem mehet be egy erős ember házába, csak az, aki nálánál erősebb. Tehát ugye ez is egy példabeszéd volt, hogy képzeljünk el egy házat, és annak van, mit tudom, a gazdája, aki őrzi az ő házát is, egy erős ember. És csak az mehet oda be, aki nálánál erősebb, és meg tudja azt kötözni. És Pál apostol pont ugyanezt mondja lélek által, csak másképpen, hogy azt mondja, hogy megragadván, megragadom, megkötözöm. Kit? A gondolataimot. Másik esetben kit? Mit? Az erős ember. Tehát Jézus a gondolatainkat, az elméleteinket megszemélyesítette. Tudjuk elképzelni? Csak azt tud bevenni az én házamba, az én elmémbe, az én szívembe, lelkembe. Csak úgy tud bejönni Krisztus, hogyha én hagyom, hogy megkötözze ő. Mert noha ő mindenkinél erősebb. Mert oké, én felemelek 50 kilót, de ő tartja az ő akaratával, az ő szavával és az ő szeretetével az egész földet. És ő mégsem erővel akar engemet meggyőzni és legyőzni, hanem az ő szeretetével, az ő bölcsességével, az ő értelmével. És csak akkor tud engemet megkötözni, hogyha én hagyom, hogyha én kérem. Mert máskülönben nem. Hiába, hogy bennem vannak megkötözöttségek. Tehát édes Istenem, az az ember, aki őrzi az én házamat, vagyis az elméleteim, az nem csak, hogy őrzi, hanem engemet meg is kötöz. Tehát én nem vagyok szabad ember. Ezért zárt rendszer a fejem is. Az agyam, az be van zárva a koponyámba, az egy zárt rendszer. Az engemet megkötöz, az nem a teljesség, az nem a teljes szabadság. De hogyha kérhetem, akkor az agyamot, hogy mondjam, tehát nem az agyamból beszélünk most, hanem a mindenségből. Mert ezt az agy nem tudja befogadni, képtelen, felfogni sem, megérteni sem. Tehát azokat, amiket mi elmondhattunk az elmúlt évek során, azt, hogyha én meg kellene tanuljam, akkor az agyam kisülne. Mert ez már nem agyból van, ez a mindenségből van. A lélekből van, Isten lelkéből, aki mindenhol jelen van, és mindenki ezt tud szólni. Így néha el szoktam csodálkozni, és áldom Istent, hogy sok embert ismerhetek, akik Krisztus követik, hála Istennek, és biztos, hogy rengetegen vannak ezen a földön, és mindenkihez személyesen szól, mindenkihez személyesen elmegy, mindenkihez szól, beszélget, tanítja, formálja, szembesíti, és nem unja meg, ezt ő élvezi, és szereti, és örömét leli benne. És felfoghatatlan Isten, kimondhatatlan, de amit ő ad, és ha ő szól hozzám, hát akkor ki vagyok én, hogy bezárjam azt. Ezért mondták Jézusra is, mikor elküldték a farizeusok a vérengző katonákat, és visszamentek üres kézzel, mert ugye úgy küldték el, hogy kapják el, és vigyék oda, hogy tudják bezárni. És oda mentek, és ügyesen megálltak, meghallgatták, és visszamentek. És amikor a farizósok kérdezték, hogy hol hagytátok őt, ők csak annyit mondták, nem azt mondták, hogy nem tudtuk elkapni, meg mit tudom én, gyorsan szaladt, hanem azt mondták, hogy mi embert így nem hallottunk beszélni. Mert Istenből szólt. Élő vizek zúgása. Tehát még ők is életet kaptak, oda mentek, hogy fogják meg, öljék meg, és még ők is kaptak az életből. Ez aztán a csodálatos.
Pontosan Jézus nem vitte magával az írás tekercseit, hogy bizonygassa, hogy ő azokat ismeri, és abból tud beszélni, hanem ő egyenesen az eredeti szoftverből szólt jelképesen, tehát Istennek a lelkéből, aki előtt semmi nem titok, legyen az bármilyen zárt rendszer, bármennyire betokolva, ugye, bármilyen biztonságos zárhely, tárhely, ugye neki hozzá férési lehetősége van ahhoz is, amit ugye az ember előle el akarna takarni. Ő mindent lát. És És hát nem volt Jézusnak egyáltalán szüksége arra, hogy magával hordozza, sőt, ilyen parancsolatot nem is adott a tanítványoknak sem, miközben azt mondta tanítványoknak, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, minden nemzetet, de azt nem tette hozzá, hogy de az írásokat kívül tanuljátok meg, és vigyétek magatokkal, mert aztán erről fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, tehát itt is elbukik a Biblia bálványozás, mert ilyen rendeleteket nem adott. Sőt, azt mondta, hogy semmit ne vigyetek magatokkal. Tehát volt egy alkalom, amikor megengedte, hogy némely tárgyat magukkal vigyenek, de mikor teljesen elbocsátotta tőlük, mielőtt ő felvétetett, ugye, akkor azt mondta, hogy csak a Szent Lelket várjátok, amely majd eljön hozzátok, és megtanít benneteket mindenre, és ő fog majd általatok helyettetek beszélni. Tehát nincs szükség, és hála Istennek, hogy ilyen kevés tárhelyet kaptam az Úristen kegyelméből, tehát ilyen gyenge agykapacitást, nekem én sem jeleskedtem az iskolába, és semmilyen diplomát érdemes, tehát a világnak érdemes diplomát nem szereztem, tehát nem szerettem úgymond azt a tanulási rendszert, módszert nem tudtam befogadni, hála Istennek, úgyhogy ezért nekem ez most olyan, mint egy, nem olyan, hanem az is a szó legszorosabb értelmében. Tehát ez a szabadság, hogy az, amit rám akart erőltetni, és kétségbe ejtett, ugye az iskola rendszer és a szülők hatása is, hogy már pedig neked tanulnod kell, diplomát kell szerezni, különben nem lesz semmi belőled, ez lesz meg az lesz, tehát ez a pszichológiai, úgymond terror, tehát amivel belém akarták verni a evilági ugye, elvet, tehát azt nem tudta az én agyam befogadni, és most ez azért szabadulás számomra, mert ez Istennek a kegyelme volt, hogy nem engedte, tehát adott egy olyan gyenge tárhelyű és kapacitású agyat, ami ezt nem tudta befogadni, tehát így védelmezett meg engem. És most miért hatalmas szabadság? Azért hatalmas szabadság, mert láthatom, hogy nem is kell, tehát nem is kell nekem megtanulnom könyvekből és betű szerint az életet, vagy a Bibliából az életet, hanem meg kell tanulnom a lelket felismerni, amikor a lélek hív, a lélek hangját, amikor a lélek ad indítatást, megad minden szükségeset, hogy én értsem, ami a jelenlétéből és a jelen napra, jelen valóságra ugye érdemes, és mekkora szabadság, hogy azt még csak meg sem kell tartanom, abból le sem kell vizsgáznom, hanem igazából az a próba benne, hogy ami teljessé teszi az örömöt, hogy amit kapok, azt megoszthatom. Miért? Hát azért, mert nem kell birtokolnom, mert folyamatosan jön, jön, és jön, és jön, és csak osztani kell, és osztani, és osztani. És így a lélek, tehát az Úristennek a lelkét így nem űzöm ki, hanem ő így marad meg nálam és velem, és lehetősége van folyamatosan, ugye, szívembe lakozni.
Itt is kimondjuk a saját szavainkkal, csak kár, hogy nem értelemmel mondjuk, hanem ilyen félelemmel, hogy tanulj, mert ha nem, akkor semmi lesz belőled. És pedig pont ez lenne a legjobb állapot, hogy semmik legyünk, gyermekek maradjunk, mert akkor az atya lelke sokkal könnyebben tudna minket formálni, meg vezetni, meg hát megismertetni magát, az életet.
Semmi sem.
Hogy? Semmi sem?
Nem az a lényeg, hogy semmi legyünk, hanem semmi sem, és semmi se akarjunk lenni.
Igen.
És akkor, tehát semmi igen. Sem, a magyar semmi sem.
Igen, igen. És akkor üresek lehetnénk, ahogy Krisztus is üres, és akkor az atya tudna megtölteni, és akkor halleluja, mennyek országa lehetne a földön, és pont ezáltal mi választ el? Itt is ki van mondva, és akinek anféle meg tudja hallani, hogy valamik akarunk lenni. És pont azáltal távolodunk el Istentől, mert én valami akarok lenni önmagamban. És még a múltkor a lélek adott ugyancsak egy kijelentés, hogy szoktuk mondani azt, hogy ez hogy lett? Hát ez magától lett. És az is, az hogy lett? Hát ez magától lett. Pityóka a földbe, hogy nőtt? Hát magától lett.
És így sok mindenre rá tudjuk mondani, hogy magától, akár az életünkben is különböző esemény, hát ő magától megtörtént. És eddig nem tudtam hova tenni a szót, ezt a jelzőt, hogy a kifejezés, hogy magától lett, és a lélek kijelentette csodálatosan. Hát igazából helyesen van kimondva, csak az ember olyankor magázza az Istent. Magától az Istentől. Magától az Atyától lett, hiszen magától nem lesz semmi, pláne a jó dolgok. Hogy nőtt ki ez a fa? Hát magától kinőtt. Magától az Atyától. És igen, visszatérve újra a bukásra, ugye, hogy az ember, tehát Éva és Ádám a saját fejéből, tehát a jó és a rossz tudás fája az nem Istentől van. Az Édenkertben nincsen jó és a rossz tudás fája, ő nem teremtett rosszat. Mert hogyha igen, akkor ő saját maga ellen kimondta volna az ítéletet, ahogy Jézus, hogy aki megbotránkoztatja a legkisebb embereket, a kicsinyeket, akik hisznek én bennem, annak jobb lenne a malomkövet kötnének a nyakába. Tehát akkor Isten malomkövet kellett volna kössön a nyakába, és tengerbe dobja magát, hogyha ő teremtette volna a bukásnak a fáját, hogy elpusztuljon. Tehát ez egyértelmű, legalábbis a betű szerint persze, hogy nem, de a lélek jelenti, hogy az Évában történt. Nem, a kígyó nem beszélgetett, kígyót nem kérte számon Isten, és a kígyó nem pofázott vele, úgy, ahogy Évával. Ott nem volt párbeszéd. Ott csak meg lett átkozva Éva miatt, a kígyó is, az állatok is. Na de, mit is? Fú, az előbb volt egy gondolat, jó is a rossz tudás fája. Na, mindegy, később eszembe jött, akkor még elmondom, de most elmondom.
Azt mondja valaki, hogy ez a hívás mindenkiben benne van, csak el kell fogadni. Na, tehát ezzel a kijelentéssel, hogy én ezt én kimondom, most akkor most nem rólad beszélek, aki ezt írta, hanem magamról beszélek, hogy azt mondom, hogy ez a hívás mindenkiben benne van, csak el kell fogadni, én ezzel lehülyézem Jézust. Szó szerint. Azt is lehülyézem, aki azt mondta, hogy a hit hallás által terjed. Tehát én noha értem, hogy te miről beszélsz, mert van ebben igazság, csak ügyelni kell, hogy most a 21. évszázadban vagyunk, a gépek gondolkodnak, döntenek helyettünk lassan, és akkor jössz egy olyan dumával, vagy jövök én egy olyan dumával, hogy ez a hívás benned van, csak el kell fogadni. Jézus teljesen hülye volt, 3,5 éven keresztül ott a dumát. Hát nem tudta ő felfogni azt, hogy a hívás benne volt mindenkiben, csak el kell fogadni. Már akkor óriási problémát jelentett ez a hívás. Kedves barátom, hogy nem tudom, ki írta ezt. Tehát ügyelni kell erre az ilyen kérdés, mert igen, Ábrahámnak nem tudom, hány ezer évvel ezelőtt benne volt. Valahol mindenkiben benne van, a magjában, magvában benne van. Mert Isten belehelyezte a magunkba. De mégis ennek ellenére Jézus el kellett jöjjön, és beszélt 3,5 éven keresztül, lassan volt elég, kellett engedni, hogy megöljék, megkínozzák, és feltámadjon, hogy bizonyítékot szolgáltasson arra, hogy az ő szava élet. Azokban a szavakban élet van. Tehát Ábrahámban ugye benne volt, a lelkismeretében benne volt, és engedte, hogy szóljon, ugye? Az, hogy most úgy lélek által Isten szólt hozzá belőle, nem tudjuk, ez pontosan hogyan történik a szívében, azt mondja, a szívünkben szól hozzánk Isten. Igen, bennünk van. De mégis azt mondja Isten, hogy a gyermek által, hogy a hit hallásból terjed, hallás által van a hit. Sokan úgy jutottak hitre, és gyógyultak meg is, szabadultak meg a sötétségből, a pincéből, a külső sötétségből, hogy hallottak minket. Mi is hallottunk másokat, hogy bizonságot tettek arról, hogy nem csupán, hogy van egy jó Isten, hanem ő ilyen, vagy olyan. És éreztük, hogy igaz, amit ő mond, belülről éreztük, hogy igaz, amit mond. És elkezdtünk mi is keresgélni először kívül, testben, betűkben, és ugye aztán hallottuk azt, hogy igen, ez a hívás valóban ott van bennünk. Csak nem szabad elfelejteni, hogy főképp a mai világban, amikor Jézus idejében hatalmas szükség volt arra, hogy hangosan szóljon és beszéljen, a világ összes könyve nem fogadhatná be azt, amit ő mondott, és amit ő cselekedett. Miről beszélsz te? Miről beszélek én? Hát ő mondott, ő testé lett, hogy azt, amit az ember magából, magvából kitaszított teljes mértékben, azt ő kívülről megmutassa. Ezért teszünk mi is bizonságot és beszélünk, bolondot csinálva magunkból. Tehát ugye, mert nem igaz, amit mondasz. Tehát nagyon kemény ezt kijelenteni, mert nagyon megtévesztő is. Hát benned van, hát mit keresel te itt a kiáltó szón? Hogy kerültél te ide? Hát benned van, hát fogadd azt a hívást, ottan fogadgassad azt a hívást. Nem akarlak, hogy mondjam, megbántani, csak vedd észre, mit beszélsz. Ugye könnyebb ezt mondani, hogy mindenkiben benne van ez a hívás. Én egyet alszok itt az autóban. Hívás mindenkiben benne van. Ugye milyen könnyen fel lehet menteni magunkat a konfrontáció alól. Nem kell konfrontálódni, nem kell a hitet megvallani, felvállalni, megcselekedni, hisz a hívás mindenkiben benne van, aztán mindenki döntsen kezd vele. Ugye ember, mit csinálsz? Ugye kinek mesélsz? Nehogy Isten nem fogod becsapni, de magadat becsaphatod, ha nem ügyelsz. Nem figyelsz oda.
Hát így, ahogy ezt így felolvastad, nekem az a gondolat is jött, hogy abból a szempontból igaz tud lenni, hogy valóban Isten mindenkit hív, de úgy, ahogy lélek által mondhattad a barátunknak, akinek a szeme vakságát meggyógyította Jézus, mondtad, hogy szombaton, vagyis nem tudom, mit tudom én, valamelyik nap gyertek ki hozzánk az erdőre, de vigyázzatok, mert addig a pár napig, amíg kijöztök, rengeteg más hívás is lesz, gondolat, probléma, terv. Tehát engemet is, és mindannyiunkat szólítgatott és hívott Isten, de nem mindig válaszoltunk, sőt, legtöbb esetben nem válaszoltunk. Mikor telefonon például, most a telefont hozzuk fel példának, példabeszédként, hogy hív engemet Isten. Én sokszor látom, hogy hív, sokszor érzem, hogy hív, sokszor tudom, hogy hív, de nem veszem fel. Sokszor felveszem, de nem hagyom szóhoz jutni. Sokszor én hívom, de nem hagyom szóhoz jutni, csak elmondom az én dolgomat, és kinyomtam a telefont, és teljesítsed. De viszont tényleg Jézus elmondta erre, ezzel kapcsolatosan talán a legtisztább kijelentést, amit én mostanig megérthettem, hogy az én bárányaim, az én barátaim hallják a hangomat. Tehát nem csak felveszem a telefont, ha hív, hanem hallom is, ismerem is. És hogyha valaki hív az ő nevében, hív a telefonon, Jézus Krisztus, felveszem, megismerem, hogy valóban ő-e az, mert az Isten lelke mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Úgyhogy valóban hív, mindenkit hív, csak tényleg sokan nem válaszolunk, sokan csak mi beszélgetünk, egyoldalú, egyirányú a beszélgetés, hogy csináld meg ezt, csináld meg azt, ezt kérem, azt kérem, így legyen, úgy legyen, de kevesen vannak, akik úgy válaszolnak, úgy fogadják a hívást, hogy hallgatják őt. Nem én beszélgetek, hanem ő szól hozzá, és az ő szava megtisztít. És annyira átmos, hogy aztán ő és én egyet szólunk, ugyanazt gondoljuk, ugyanazt érezzük, és az ő hasonlatosságára átformál. Ez a kevesebbik verzió, ez a keskeny út.
Amúgy, amiről beszéltünk mostanig, hogy hogyan, milyen hatást gyakorolnak egymásra az emberek, hogy egymást képesek lehúzni a pokol mélyére is. Hát még ott is igaz, hogy a hit hallásból terjed. A hazug hit, ami meg fog téged ölni, az is hallásból terjed. Mert amikor azt mondják neked, hogy ne add fel, meg tudod csinálni, meg tudod oldani, ne add fel, vagy ne add Isten kezébe, hát ez is hallásból terjed. Közel volt már a feladáshoz, hogy Isten kezébe helyez az életét, hogy megtapasztalja az ő élő valóságát, és jött a szó, az ige, a hazug ige, azt mondta, hogy ne add fel. Meg tudsz változni. Változzál meg tudsz változni. Persze, még itt lehet változgatni itt a Földön, a hiába valóságban, a hazugság végtelen lehetőségei között, lehet változgatni és variálgatni dolgokat, a hazugságot, a bűnt. Hát én is meg tudnék változni, elhagyom a feleségemet, elveszek egy másikot, már is megváltoztam, nem? Őt is meg fogom unni. Őt is elhagyom. És hát nem jó az életem, őt is elhagyom. Meg tudtam csinálni. Igaz volt a komámnak, a barátomnak. Azt mondta, hogy ne adjam fel, ne tegyem Isten kezébe, mert meg tudok változni. És paráznál tettem mostanig nem tudom én hány nőt, és hány gyermeknek az életét megnyomorítottam. Nem adtam fel, hős voltam. Latex ruhában, mint a pókember. Gyertek, emberek, mit csináltok?
Jó, atyánk, eszembe jutott az előbbi gondolatot. Meghalni. Tehát amikor Ádám becsukta a szemét, ugye ő önmagába tekintett, szokták is használni ezt spirituális körökben is, ugye, hogy a mag bennem van. És igen, Jézus is használta ezt, attól függetlenül, az övé az eredet és az igaz, mert az ő értelmezése által az igazi, ez a megértés, hogy az a mag, aki el nem hal, egy maga marad, de amelyik elhal, terem sok gyümölcsöt. Tehát mi miért kellett elhaljunk? Azért, mert ezt a világot és mindent, ami benne van, férj, feleség, anyuka, apuka, gyermek, nagybácsi, minden, ezeket mi találtuk ki? És az egész földi rendszert mi találtuk ki? De ugye Attila mondhattad lélek által, mindent, amit az ember talált ki, és erre János is azt mondja, hogy minden fát, amit nem, az atya ültetett, azt ki kell vágni, mert az a halál, az csak a halál burjánzik, a gyom, a kóró, a tövis, az minden, amit az ember kitalált, az gyom, kóró, tövis, halál. Az kivágattatik és tűzre vettetik, mert abban nincs élet. És kemény történet, kemény kijelentés, de nem mégse kemény, hanem sőt természetes, mert hogyha a kertedben van egy gyümölcsfa, és öntözött, ganyézott, babusgatott, hogy teremjen gyümölcsöt, és eltelik egy év, két év, három év, és nem terem semmit se. Te nem neheztesz arra a fára, hogy ki kell vágni. Sőt, még azt mondod, jó, egy negyedik évet is megadok neki, hogy na hát, ha negyedik évben fog teremni. Négy évet rászántál, és negyedik évben sem terem. Nem nehéz szívvel fogod azt kivágni, igaz-e? Tehát éppen ezért ez a kijelentés is nem kellene, hogy nehéz legyen. Azért nehéz, mert ragaszkodunk a halál fájához. De még az se baj, hogyha ragaszkodunk, de hogyha felismerjük, hogy ragaszkodunk, és ordítjuk azt, hogy Istenem segíts, akkor ő ki tudja munkálni, hogy ezeket a kijelentéseket, amikor kimondjuk, akkor már szabadon mondjuk, és nem ítélettel, hanem örömmel, mint aki gyomlálni szeretne, mint aki a hiába valóságtól már egyszer meg akar szűnni, a vérszívástól és a nem terméstől át akarna térni a gyümölcsözőbe, a termésbe, a gyönyörködésbe, az életbe. Mert kemény szavak voltak Jánostól, de abba élet volt, és abba élet van most is. És minden, amit mi teremtettünk, az bennünk fogant meg először, ugye? A jó és a rossz tudásáért bennünk fogant meg, magunkban, önmagunkban. És noha Jézus tökéletes volt, és ő önmagától nem cselekedett semmit sem, mégis megmutatta, hogy hogyan haljon el a mag, hogy abban öröm legyen, abban élet legyen, és feltámadás legyen. Ezt mutatta meg, és ezt mutatja meg nekünk Krisztus. Ő nem kellett volna meghaljon, mert ő önmagától semmit sem tett, úgy, ahogy Ádám, Éva és te és én. Hiába valóságot ő nem teremtett, nem szólt, nem cselekedett, nem is gondolt, de mégis úgy halt meg, mint hogyha önmagától élt volna, mint hogyha Istentől el lett volna szakadva. De megmutatta, hogy annak milyen gyümölcse van, hogy az ember így hal meg. Ha a mag, önmagam így halok meg mindennek, a világnak, amivé tett a világ, amivé formáltam magamot, és akkor lesz élet. Ezt adta a lélek, hogy önmagunknak meghalni, mert önmagam az a pusztulás. Egy magam maradok, sőt, nem is maradok, mert az egy mag is elhal, elpusztul. Örökkön örökké, de hogyha az életnek, tehát na, ha már elpusztul a mag, mert van második halál, van kárhozat, akkor miért nem örömmel az életnek halunk meg? Tehát így is úgy is az életemet odaszánom, meghalok, a mag így is úgy is meghal, én magam odaadom valamit, tehát ez elkerülhetetlen, hiszen ez az Isten lelke, ami számomra felfoghatatlan adja a lélekkel, igen, hogy ez az Istennek a lelkülete, hogy ő magát odaadja, ő magát feláldozza, ő szolgál, és ezt akarja megmutatni, és talán Ádám és Éva itten nézték be, hogy azt hitték, hogy Isten király, meg császár, meg ottan uralkodik, meg ő a vagáncsávú, ő a vagánkirály. Nem, ő a szolga, az alázatos lélek, az önfeláldozó lélek, aki önmagát feláldozza a kezdetektől fogva, és erre hív el ezt, hogy ezt tanuljuk meg, de hogyha már így is úgy is én belé van programozva, hogy én meg kell halljak, én így is úgy is meghalok, és az életemet odaadom, mert szoktuk mondani, hogy elmegy focizni az életem a futball, hokizni az életem a hoki, a munka, vagy bármi, én azt úgy csinálom, hogy teljes odaadással az életemet adom érte. Feleség, gyermek, család, munkahely, hobbik, azt mind úgy csinálom, hogy én odaadom teljes szívvel, lélekkel. De az mulandóság, hiába valóság, az elmúlik. Akkor miért ne adnánk oda az életünket, akkor már az életért. Hogyha már így is, úgy is az élet elvész, önmagamat fel kell áldozzam, akkor miért ne áldozzam fel magam az életért, amiben öröm van. Mert a másikban ilyen mulandó örömök vannak, meg fájdalmak. Én is éltem, én is benne éltem. Tudom, miről beszélek. De ebben élet van. ebben élet van. Hogyha bemegyek egy üzletbe, és valaki felkínál számomra egy hónapos penészes kenyeret, vagy egy frissen sült ropogós kenyeret, ami még gőzölög, és olyan illata van, hogy a nyál összefut a számba, és megkérdezik, hogy melyiket kéred, akkor mindenki biztos azt mondaná, hogy a frissen sült kenyeret szeretné. Hát ezt kínáljuk mi is. Tudom, hogy az agy ellenkezik, az elméletik, amik bennünk vannak, azok ellenkezhetnek azokkal a kijelentésekkel, amiket mi most szólhatunk. De kóstold meg ezt a frissen sült kenyeret. És ne akard kevesebbel beírni, ne akard a penészes kenyérrel beírni, ne akard a romlottal beírni. Ízleld meg te is az élet kenyerét, hogy az milyen jó, mennyire táplál, mennyire felüdít, és hogy abban élet van. Ezt kívánom.
Mi ez a féltő hívás? Tehát szinte ugye könyörökbe kérjük olyan embereket, akiket nem is ismerünk, és soha nem is fogunk találkozni velük. A hallgatók nagy része ilyen. Soha nem fogunk találkozni. Itt a Földön legalábbis nem fogunk találkozni. Mi okozza ezt a féltő hívást? Szinte könyörgünk. Azért, mert akkor az ember látja Isten perspektívájából a dolgot, hogy te, aki valójában vagy, egy olyan lehetőség vagy, lehetős ég vagy te. Te vagy a lehetős ég. Akinek van lehetősége örökön létezni, de arra is van lehetősége, hogy elvesszen, hogy kárba vesszen ez a hatalmas, lehetős ég. Kárba vesszen. Ezért vagyunk ilyen bolondok, baráta. Ezért. És hála Istennek, hogy előttünk is voltak ilyen bolondok. És hát, ha még bolondabbak leszünk. Hogy úgy tudjunk szólni, de ahogy mondta Pál apostol, szinte Istenből, az ő féltéséből szóljunk. Mert nem mindegy, hogyha most tegyük fel, nagy Isten, egy szívinfarktus, mit tudom én, egy agyérgölcs, akármi, előtt egy autó, egy autóbusz, bármi történik veled. Nem mindegy, az a lehetőség, ami örökön létezhetne, az örökké valóságnak örülhetne, el fog-e akkor veszni abban a momentumban? Tönkre fog-e menni? Kárba fog-e veszni? Vagy örökön megmarad, mint kincs? Mint egy drága kincs? Drága embertárs? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!